Labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már!
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Érdemes lesz bennünket hallgatni, hiszen egyrészt 16 órától nemzeti sportkörrel jelentkezünk, megvitatjuk a hétvége legfontosabb sporteseményeit, majd a mai gyulai memoriás sajtótájékoztató interjúit is hallhatják, de az első órában tenisszel foglalkozunk, hiszen tegnap véget érte a wimbledoni Grand Slam tenisztorna. Ezzel kapcsolatban érkezett vendégünk, nagy szeretettel köszöntöm Köves Gábort, korábbi szövetségi kapitány, tenisz szakértő. Szia Gábor, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye az elmúlt napokban hallhattak téged a televízióban kommentátorként, de talán ebből a wimbledoni tenisztornából soha nem elég. Egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos eseményekkel teli heteken vagyunk túl, hogyha megpróbálunk majd mindenen végigmenni, de hogyha egy jelenetet, egy momentumot kiemelnél számodra, mitől lesz emlékezetes ez a 2026-os wimbledoni torna?
Hát nekem számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében olyan drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra, azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnők, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó-jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt az a torna, vagy ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokába mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, hogy hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg Ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek füvespályán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füvesborítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét, ennek a Grand Slam tornának?
Hát az, hogy füvön játsszák, ez az első, ugye a füves pályás szezon az, hogyha jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán egy-két versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füves pályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferriről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára a 30-as években előtt, amikor nyert, 77 év volt a különbség. Ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrinek, hogy megnyerje a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az úgy megosztja a figyelmet. És
zajlik a világbajnokság.
Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es Párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőik, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Noskova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet, akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszített el Siontek ellen tavaly a 12-t, 6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkvának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs, itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccslabdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült, elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején, akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, amitől ők évről évre, és ahogy mondtad, már szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer ezt tud?
Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova Lendl idejére, ahol sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el. Most gondoljuk vissza, inkább a női teniszről beszélek. Ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek. Vannak ilyen műek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ahol ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, megvan már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább 1-2 olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak, nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre, most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítményt nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak.
Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői, ugye mondhat azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel, nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl egyre tovább, átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben, például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
Szabalenka és például Swiatek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná. Ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben is. Most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az az Osaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Ribakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Swiatek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játék stílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
Naomi Osakát már említetted, amikor a Roland Garroson, és most is ugye a ruha költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítményt nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk-e még szerinted kiugró teljesítményt?
Ez egy jó kérdés. Szerintem sokat javult a játék, azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a négy Grand Slam győzelme után, meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára. Talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van, és persze mondhatnánk azt, hogy ruhakköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az egészen biztosan. És hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan. Az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámláról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy az 44 évesen meg akarta mutatni, hogy két gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen két lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt, az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
Ez nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én két dolgot mondanék, az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott ér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mind egyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
Nem látsz egyfajta párhuzamot közte és Lindsay Vonn között? Ugye ő is viszonylag idősen úgy gondolt, hogy ott lesz a téli olimpián és megmutatja, ott egy nagyon súlyos sérülés lett a vége, de nagyon sokan mellé álltak, és pontosan ezeket a szavakat mondták, amit te, hogy egy példakép, meg akarta mutatni, hogy ennyi idősen, ugye Serena Williams édesanyjaként még képes erre, de nem úgy sült el, ahogy szerették volna. Te támogatod az ilyenfajta kezdeményezést, elsülhet ez jól, és valóban példát mutatnak, vagy azért ezeknek van kockázata, és ezt lehet, hogy jobban át kellene gondolni?
Ez egy nagyon kétélű dolog. Az egyik az, hogy fel kell mérni a realitást. Tehát ugye mindig a realitás talaján kell maradni, és én pontosan az imént is említettem, hogy nem játszott felvezető tornát, és így odaállni nagy a sérülés veszély. Lindsay Vonnnál nem tudom, hogy hány sífutamon indult az olimpia előtt, talán
hát keresztalak szakadással árt rajta, igen, tehát ő sem volt egészséges.
Igen, tehát óriási rizikó van benne, és fel kell mérni egy sportolónak ilyenkor, hogy mennyit kockáztat, vagy mennyit akar kockáztatni. Egyik sem sült el annyira jól, ugye Lindsay Vonnál talán tragikusabb is lehetett volna a helyzet, hiszen egy olyan sérülés szenvedett, amiből nem biztos, hogy mindenki felépül oly módon, hogy 100%-osan tud utána még az életben is mozogni. Serena Williamsnél kevesebb volt a rizikó erre, viszont az benne van, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után, akárhogy is felkészülsz, lehet tehetsz egy olyan mozdulatot, amivel könnyedében megsérülsz, vagy megsérülhetsz, és hát ez a 4 év az nagyon sok.
Hölgyek esetében egyébként, ha nem is a wimbledoni tornát nézzük csak, de mondjuk a Grand Slam tornákat, mi az az életkor, amíg még felfelé megy egy versenyző, és mi az, amikor már lefelé szálló ágban van valaki?
Hát nehéz erre pontos időt mondani, azért a hölgyeknél benne van az is, hogy szeretnének gyerekeket, és nem 43 évesen akarják ezt megtenni. Tehát a hölgyeknél úgy gondolom, hogy ez azért limitáltabb. Vannak olyan játékosok, akik 37-38 évesen még ott vannak az élmezőnyben. Mondjuk most gondolhatunk egy Román Kirsteára, aki talán az egyik Grand Slam torán akár elődöntős is volt. Most is jól szerepelt, nyert jó pár mérkőzést. Tehát ez a maximum, én úgy gondolom, Navratilova is játszott 40 fölött, stb. Ilyenkor már lelassul az ember, és ugye ami nagyon fontos, hogy már nem tud olyan fizikai teljesítményt nyújtani a játékban. Azért gondoljuk át, hogy mondjuk, hogyha teljesen mindegy, hogy télsportoló valaki vagy sem, hogy 21 néhány évesen mit bír valakinek a szervezete, és 40 fölött mit, és ezért is egy egészen elképesztő dolog, hogy Novák Djokovic még akkor is, hogy csak 5 verseny van a lábában ebben az évben, játszott egy Grand Slam döntőt, harmadik kört, meg egy Grand Slam elődöntőt még, és az ő példája az szerintem egyedülálló ebből a szempontból.
És döntögeti a rekordokat, ugye most Federerét, de majd erről is lesz szó. Köves Gábor a vendégünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést, a férfi mezőnnyel és természetesen a magyarok szereplésével is foglalkozunk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Csapást mértek az ukránok az orosz árnyék flottára. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő is szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ez rekord a verseny történetében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor, 49 helyet javítva, a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet, mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy két helyet hátracsúszott. Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., még Gálfi Dalma a 26. helyet rontva jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti, míg a friss wimbledoni győztes Cseh Linda Noskova a 7. helyre lépett előre.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. A miniszterelnök szerint csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Ha nem írja alá a dokumentumot, az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Sulyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz árnyékflottára. Éjszaka 15, az elmúlt egy hétben több mint 100 járművet ért találat. A drónerők a Krimben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó állomást is támadtak. Közben az oroszok éjjel dél-ukrajnai városokat támadtak. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Iskolát épít Ugandában a katolikus Caritas. Az afrikai ország egyik legszegényebb régiójában működő óvoda és iskola mintegy 200 diákja eddig a szabadban, fák árnyékában tanult. A segélyszervezet várja a segíteni szándékozók felajánlásait a fejlesztéshez. A részletek a katolikus Caritas honlapján érhetők el.
Közlekedés.
Korábban összeütközött 3 kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet, az 54-es főútról. Baleset történt az M1-esen is, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon, a 117-es kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást. Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt. Egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev. Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja, meg ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak, ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak, ez majdnem úgy is alakult, az első szetet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak, de Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett függön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen ő korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a 4 közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebb az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy breaklabda volt csak az első 2 játszmában, és eljött 2 tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szetben, az egy picit alább hagyott, ez kompenzált ugyan az adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye, ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszített az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan forduló pontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, az Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda, egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, meg koordinációs képesség, ami neki van.
Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, szakedző, de nagyon szereti a teniszt, és például a római tenisztornánként volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen-olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdi az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is.
Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába, most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogy így szabad így fogalmaznom a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezont, de nem vagyok benne biztos, abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére, nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és stb. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.
Jannik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt a Roland Garroson, ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Serundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút magabiztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szedben nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy ötszettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni?
Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. De tehát voltak ilyen visszhangok?
Hát visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, két pontra volt, akkor sem tudtad föltenni az íra a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, ötszedben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadultát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalom, meg hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjebe agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
Sinnerrel esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, az 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott, persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra, még esetleg, hogyha 6-7 lett volna az első 2 szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint 1-1 szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk kezdődött még a pályán. Ugye azt látjuk, hogy az ötszettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az ötszettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy ötszettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Mm. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos ötszettes mérkőzések, vagy akár kettő egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében ötszetben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe, elődöntőig vezető úton 5-öt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk két éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig, meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-a döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van, annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától. Jó, ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is itt Wimbledonban. Máté Pavic-sal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak. Az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2 sibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval a Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette az adogatásaival, mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek. Az egy nagyon szép teljesítmény.
Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott, az ellen a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban. Nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket. A második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben. Lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána, hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor 3 nyert szetre játszanak, neki is azért limitálta a kondia. a spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban, voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést. Ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzése és erről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjebe folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, ugye a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni, esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, ha nem, akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra. Hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony, ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open, ahol 3 nyert szettre játszanak majd.
Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a Wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
Akkor a regenerációra is figyelj, és a pihenésre is. Köves Gábornak nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Gábor, és beszélhettünk a wimbledoni tornáról. Örülünk, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Mi pedig hamarosan jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, Csisztu Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, és Epap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Hát 100 mérkőzést már lejátszottak a labdarúgó világbajnokságon, de mondhatjuk, hogy a legfontosabb találkozók talán még hátra vannak, és a legnagyobb izgalmak még ezek után dőlnek el. Hogyha egy ilyen gyors mérleget vagy egy összesítést kellene készíteni, voltak meglepetések, voltak bravúros teljesítmények, de kimondhatjuk-e azt, hogy azért a papírformának megfelelően az a 4 csapat jutott az elődöntőbe, amelyet a legtöbben vártak, ugye Franciaország, Spanyolország párharcot és Argentín, Anglia elődöntőt rendeznek, szóval az előzetes előérzetetekhez képest mit kaptatok?
Sokat beszéltünk erről, ugye, amikor a világranglista első 4 helyezettje jut be a világbajnokság elődöntőbe, akkor nehéz lenne azt mondani,
nincs
hogy meglepetések történtek. Meg én, amikor Infantino úr, a FIFA elnöke mondta, hogy milyen jók voltak az afrikaiak, mert továbbítottak az egyenes kiesésbe, csak az azt jelentette, hogy az előző rendszerben még egyszerűen csak kijutottak a világbajnokságra. Tehát ő a sikerként...
10-ből 9.
Azaz kijutottak a világbajnokságra, és utána pedig egy kivételével mindenki ki is esett, tehát azt, amit mindig csináltak, az történt. Ez sem meglepetés, csak az új rendszerben meglepetés, de magyarul igen. Tehát nyilván a negyed döntők alapján azért nem volt olyan sima, és akkor még igen finoman fogalmazok, de ettől még a végeredmény az az, hogy az első 4 a legjobbak, úgyhogy ennél nagyobb meccseket szerintem viszonylag nehéz lett volna előzetesen várni, akárki is jósolt bármit, és például én a múlt heti csütörtöki sportkörbe össze-vissza mindenféle hülyeségeket beszéltem, De ezt most jó szívvel bevallom a kedves hallgatóknak.
Na, én viszont a múlt heti sportkörben ezek szerint nem beszéltem hülyeségeket, bár mindenki azt mondta, milyen unalmasokat tippelek, hát minden egyet eltaláltam.
Bár neked a favoritjaid a portugálok voltak, én
ugye régen, ugye? Igen, nekem
arra múlt héten már nem tippelhetem.
Hát arra nem tudom tippelni, egészen, de nem, ugye, nem a világbajnokság előtt már hónapokkal azt mondtam, hogy amilyen formában tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália szemben a spanyolokkal, azt mondtam, hogy ha azt a formájukat meg tudják őrizni erre a világbajnokságra, akkor esélyesek arra, hogy egészen akár a 4 közé eljussanak, hát ez ugye nem így alakult. De amikor a múlt héten beszéltünk arról, hogy a 8-ból ki lesz a 4, akkor én pont ezt a 4 csapatot tippeltem, azt mondták, hogy jaj, de unalmasak a tippjém, unalmas, de helytálló, szóval elnézést kérek. Viszont az tény, hogy abban mi újdonság ez, ugye, hogy a világranglista első 4 helyzetje még soha nem volt, ugye, gyakorlatilag a két-két elődöntős csapat. Úgyhogy ilyen szempontból is ez a világbajnokság nagyon sok dolgot újraírt, és ugye most, amikor mondjuk az afrikaiakról beszélünk, ebben teljesen igaza van a Zsigának, hogy ugye bejutottak a VB-re, és onnan aztán persze nem jutottak tovább, de én azt gondolom, hogy azért azok a csapatok, ból jó néhány, amelyik nem jutott a 16 közé, azért már egészen más színvonalon játszott, mint amit a korábbi világ eseményeken vagy világbajnokságokon ezektől a csapatoktól láttunk. Mondjuk leginkább nekem Szenegál tetszett kiemelkedően, hogyha most az afrikai csapatokat nézzük, nyilván ugye Marokkó egy külön történet. Most már ugye nem is marokkói sikersztori, hanem marokkói modell, ahogy így hallom a marokkói sportújságíró kollégám ezt emlegetni, vélik Marokkóban, vagy talán már világszinten. És hát ami pedig a nagyokat illeti, tipikusan az a helyzet volt, hogy lehetett volna eső vagy sár, de ez lett, tehát eső lett, és ez a 4 csapat van ott. És én azt gondolom, hogy ha nem is láttunk mindegyik csapattól eddig álomjátékot, talán leszámítva a franciák, szerintem ők nagyon-nagyon fölfelé lógnak ki, de a küzdőképességben, a rutinban, az akaratban, egy csomó mindenben azért ezek a csapatok nem véletlenül vannak itt, amennyi egy ilyen hosszú-hosszú világbajnokságon, türelemben, kitartásban, taktikában, erőbeosztásban kell, hát ezt ők tudják.
Hát egyfelől még a teniszben is nagyon ritkán fordul elő, hogy egy Grand Slam-en mondjuk az első 4 kiemelt játssza az elődöntőt, és a tenisz az egyre jobban hasonlít a futball VB-hez, mert lassan már itt is 128-as főtábla van, de egy biztos...
De 64 már közelít.
Igen, 64 már közelít, de a 48 se kevés, és egyébként azzal, hogy egy meccset többet kell játszani, mint korábban kellett, szerintem még inkább ez a legjobbak malmára hajtja a vizet, mert minél többet játszol, annál inkább kijönnek a valós erőviszonyok. Mert
eltörpül a véletlen vagy a szerencsé.
Igen, egy bravúr, esetleg két bravúr még belefér, de azzal még mindig nem vagy sehol. Esetleg azzal jutsz tovább a csoportból, és akkor onnan még mindig kell nyerni ötöt, hogy világbajnok legyél. Azért az nagyon sokára tényleg a legjobbak, meg a legmélyebb kerettel rendelkező csapatok képesek, mert ez az 5,5 hét, ez borzalmasan hosszú, ráadásul egy idény végén. Úgyhogy ilyen értelemben most már biztos, hogy győz az igazság. Persze hát nyilván mondjuk Portugáliába, vagy Brazíliába, vagy Németországban máshogy gondolják, de azért mindent összevetve ez így teljesen reális. Egyébként először is nem lesz új világbajnok, mert négy régi és négy sose világbajnok játszott a negyeddöntőbe, és a négy régi világbajnok jutott be a négy közé, tehát nem avatnak új győztest. Ez is nagyon ritka, tehát 90-ben és aztán talán 70-ben volt négykor, főleg 70-ben volt nagy dolog, mert azt hiszem addig 5-en nyertek VB-t. Most azért egyre többen nyernek VB-t, így már könnyebb, tehát a spanyol vagy a francia még egy 30 évvel ezelőtt hát nem lehetett ugye, volna világbajnok, mert még nem volt világbajnok.
Összesen 8 ország nyert VB-t, abból 7 Olaszország nem volt, a többi kim volt, és egyébként ezt vissza lehet nézni a nemzeti sportba, hogy én írtam a VB előtti publicisztikát, és abba még nem volt olyan borzalmas nagy, akkor még nem a meglepetésekre, hogy mondjam, appelláltam, és azt írtam, hogy egészen biztos, hogy volt világbajnok gyer most is, hát most már az elődöntőbe kiderült.
Gyakorlatilag a Portugálon és a Hollandon kívül bárki olyan nyert volna, aki még nem volt világbajnok, az őrületes meglepetés lett
így
volna.
Van, így van.
Talán a 2018-as VB-n, ha azt a horvátok nyerik, ráadásul az már csak egy meccsről van szó, mert ugye mondja a Zsuzsi, hogy a Nemzetek Ligájában hogy játszottak a portugálok, igen, csak ott nem kellett nekik 8 meccset
nyerni. Ez egy másik keretek, csak azt mondom,
másik
hogy
ez egy másik műfaj, tehát a portugálok kétségkívül bombaerős kerettel rendelkeznek, talán a négybe is benne vannak, ha a keretük erősségét, az egyéneket összerakjuk, de azért az a kohézió valahogy kevésbé jellemezte a holland válogatott, vagy a portugál válogatottat talán, mint ami az argentinokat biztos, egyre inkább úgy tűnik, hogy az angolokat is, és hát a franciák ugye, meg a spanyolok annyiból könnyebb helyzetben vannak, hogy gyakorlatilag lépésbe jutottak el idáig. Én azt gondolom, hogy itt a mind a spanyol, mind a francia csapat esetében, ha már egymás ellen játszanak, ugye hónap este 21 órakor többek között itt a Nemzeti Sportrádióban, meg ugye az M4 Sporton, egyik csapatnak sem lett igazán élesben tesztelve a védekezése ezen a VB-n, és hát most biztos, hogy lesz, mert olyan támadó potenciál van mindkét csapatban, egyébként szerintem a franciában lényegesen több, de ez egy meccs, tehát ettől még a spanyolok is tovább juthatnak, de azért minimum 60-40-et én a franciáknak adnék. A másik az más, mert az angolok is azért kőkeményen megszenvedtek azért idáig eljussanak az argentinokról, meg nem is beszélve, úgyhogy az egy, meg a két ország pályán és pályamutatott és pályán kívüli közös múltja is olyan, hogy az egy igazi futballháború lesz az argentin-angol meccs.
Zsuzsi, úgy fogalmaztál, hogy még nem láttunk olyan igazi álomjátékot senkitől. Kell-e álomjáték, vagy az, hogy 8 meccset kell nyerni ahhoz, hogy világbajnok legyen valaki, elég az, hogy stabil és meg kilengése mentesen játszon valaki?
Valószínűleg ez egyen inkább működő recept, hiszen ugye olyan hosszan kell és tartósan stabil teljesítményt nyújtani, hogy abban nem biztos, hogy belefér az, hogy mondjuk valaki tényleg minden erejét kiadjon egy olyan mérkőzésen, amiből aztán utána majd lehet, hogy mínuszba mennek ugye az erővonalak a következő találkozón. Lehet, hogy ez a modern labdarúgás elvárása tulajdonképpen a sikerhez vezető úton. Aztán persze meglátjuk, mert úgy viszont az meg igaz, hogy akik most itt a négy között vannak, azok meg olyan csapatok, akik egyébként erre képesek. Tehát ugye olyan egyéniségekből állnak ezek a csapatok össze, függetlenül attól, hogy mondjuk nyilván hollandi kiestek ugye Norvégiával, mert ott volt még egy olyan személyében egy olyan potenciális játékos, aki adott esetben erre képes lehet, de most is azt gondolom, hogy az angoloknál is ugye két olyan sztár is van, akiből látható egy is meg tudja menteni a mérkőzést, ha éppen Harry Kane nincs formában, akkor értelemszerűen van, aki jöjjön, és jött is.
Franciáknál négy.
Igen, Jude Bellingham személy. A franciák ugye gyakorlatilag tényleg végtelen kispaddal elképesztő játékkal képesek. Ugye a spanyolokról meg azt tudjuk, ugye, hogy ott bármi is benne van a képletben. Az argentinok meg azt tapasztaltuk, és majdnem mindenki ezt erősítette meg, hogy a legnagyobb mondjuk ilyen kitartás abban, hogy nem változtatnak a játékukon akkor sem, hogy hátrányban vannak, hisznek magukban, hisznek abban, amit ők tudnak, ez bebizonyosodott ugye hosszú távon, hogyha arról van szó, akkor tényleg vert helyzetből is fordítani, és képesek egy mérkőzést megnyerni. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy valószínűleg még lehet, hogy látunk, mert egyéni kiemelkedő dolgokat már látunk ezen a világbajnokságon. Olyan nagyon-nagyon álomszerű csapatjátékot tényleg leginkább talán csak a franciáktól. Tehát szerintem még egyéni kiemelkedő dolgok lesznek, lehetnek, de lehet, hogy csak a tartóság és a masszivitás lesz az, ami végül is győzedelmeskedik.
Egyébként, ugye viszont sok gól alatt négy ember a negyed döntő előtt. Ugye Messi 8-al, Mbappé és Haaland 7-tel, és Harry Kane 6-tal. És ehhez képest a négyből egyedül Mbappé lőtt egy gólt. Negyed döntőben hárman nem lőttek gólt, persze egyrészt az ellenfelek is sokkal keményebbek voltak már, mint korábban. Erre azért szerintem érdemes figyelni. Másrészt a gyakorlatilag a 2002-es Ronaldo-féle brazil válogatott óta olyat nem láttunk, hogy egy csapat csúcsformában végig futballozik egy VB-t, és szerintem ez az egyetlen, ami a franciák ellen szól, hogy még két meccsen kéne prolongálni ezt a szuper produkciót, ami eddig elhozta őket, de ez a két meccs, ez pont két iszonyatosan nehéz meccs lesz. Egyébként, ha megcsinálják, hát akkor aztán végképp megérdemlik, bár itt már olyan nem tud nyerni szerintem, aki ne érdemelné meg.
Pont most hallottam valahol, hogy akkor kinek van, milyen esélyeket, az Opta, vagy nem tudom kicsoda, valamelyik cég. Szóval ez, és nem fogjátok elinni, 26 és 21% között azt hiszem, talán az angoloknak a legkisebb esélye, de az argentinok, bocsánat, 21 és a 26, meg a franciákért ez le a kalappal. Nagyon jó, hogy mondtad 2002-t, abszolút így van, tehát nem az, tehát van olyan, de nem legtöbbször nem tud végig dominálni egy csapat, csak idézőjelben csak tovább jutogat, majd pedig, amikor kell leginkább, akkor pedig fölül kerekedik, akár büntetők, akárhogy, sőt, hát ugye hogy kezded el, a argentinok legutóbb vereséggel kezdték, spanyolok, amikor nyertek vereséggel. Ez nincs, nem, senkinek sem az a, hogy mondjam, tehát nem úgy van, mint egy bármilyen más sportágban, hogyha egyszer kikaptak, akkor nem tudsz aranyérmes lenni, mert a vigaszágról már nem lehet csak bronzérmes. Ez szerintem nagyon fontos. Én mégis azt mondom, hogy a franciák annyira jók, hogy én látok bennük esélyt arra, hogy egy ilyen brazilos, 2002-es brazilos győzelmet arassanak minden meccset jogosan és megérdemelten megnyerve. Azt viszont egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy pontosabban ott van egy olyan kohéziós erő, ami szerintem a Deschamps távozása. Tehát egy sikerkapitány, egy nagyon jó fotballista, aki nagyon jó edző, és tudják, hogy el fog menni, és akkor van egy, mindig kifutnak hozzá. Hát látjátok, hogy mi, nem mondom, hogy az argentinoknál nincsen kohéziós.
És ilyen Mbappé Dembélé-féle egókról beszélgetünk.
Pontosan, tehát olyan emberek futnak ki, akik egyébként még nem futottak ki soha az edzőjükhöz. Tehát szerintem ez nagyon fontos, és azt viszont el nem tudom képzelni, hogy bírják. Tehát nem csak ők, hanem ugye most arról beszéltünk, hogy mindenki el van fáradva, ki van lugozva, és
30-40 fokokban játszanak.
Majd az, aki... És emlékezzetek vissza, pont amit mondott Pista, a 2002 brazilok, ott ugye Ronaldo, aki egy súlyos sérülés után nem játszott előtte gyakorlatilag, és gyakorlatilag testileg, lelkileg feltöltötte magát. Hát most mindenki végigjátszotta, akikről eddig beszéltünk, végigjátszotta a teljes idén. A többségük angol vagy spanyolban, most a BR-ről nem is beszélve. Egyedül Messi lébet szólta, lehet ezt mondani Miami-ba, de értitek, hogy miről beszélek, és mégis bírják, elképesztő. Én ezt fel nem tudom fogni, hogy ezt hogy csinálják. Annak idén Széchenyi Tamás ugye mondta, hogy egyszer egy versenyre lehet felkészülni. Hát ők 52 héten keresztül a legmagasabb szintű...
Hát ha Mbappé úszó lenne, lehet, hogy nem bírná.
Lehet, hogy nem, de csak egy versenyre tudna felkészülni. Ez számomra egyszerűen felfoghatatlan, hogy a fáradtságnak egy körön piszoknyi szegmensen sincsen bennük. Mennek előre,
annyiban, hogy csak egy fél mondat, mert a fáradtsághoz kapcsolódik, hogy magát ezt az erőltetett menetet tekintve ez így van, de adott meccsen belül ott viszont nagyon sok olyan meccs volt már, ahol látszott, hogy az egyik csapat a teljesítőképessége határára ért, és ezzel tudott a hajrában a felkészültebb az angolok Kongó ellen, argentinok mindenki ellen, tehát hogy ott nem csak arról van szó, hogy ők jobban összetartanak, meg jobb futballisták, hanem szerintem kondícióról is.
Na csak ezt mondom, hogy ez a csoda, mert az argentinoknak a nagy része is elképesztő magas színvonalú bajnokságban játszott egész évben.
Még egy szempontot hadd világítsak meg abból, amit ugye a 2002-es brazil csapat, illetve esetleg most a franciák hasonló diadalmenete kapcsán mondunk. Ugyanakkor az is tény, és ez egy másik perspektíva, hogy pont Kir Rednich, kitűnő World szakírója mondta, hogy általában viszont, ami a jellemző, ugye nem az, amit láttunk a Brazíliától, hanem hogy egy ilyen hosszú tornán majdnem minden csapatnak van egy lugas mérkőzése. Tehát egy valami, ami akkor éppen, hogy aztán ez mikor jön ki, ezt meg nem olyan láttuk a franciáktól. Tehát, hogy ez természetesen lehet, hogy ez bekövetkezik, hogy ez nem az a torna, hiszen akkora plusz fölénnyel jöttek ide. De ugye ez is egy régi megfigyelés, és ez a kérdés, hogy ez mikor jön, mert ez egy csoportmérkőzésre jön, akkor semmi probléma, mert nyilván tovább tudsz jutni, ugyanakkor, ha kiegyenes kieséses szakaszban, akkor az lehet, hogy a tornád végét jelenti.
Hát az argentinoknak csak lukas meccsük volt.
És mégis túlélték. És mégis. Igen, de mégis túlélték.
A franciáknak még a legszorosabb, ugye a Paraguay ellen, Paraguay, amelyik aztán az egyik leggyengébb, de csak futballtudásra leggyengébb, mert egyébként össze-vissza rúgják az embert, szóval ott az nem volt egy könnyű eset.
Hát az pióca taktika volt, és hát...
De átrágták magukat a Paraguayon is, nem kellett ott 11-esekig eljutni, vagy szóval nem volt annyira kihegyezve a dolog, de mondjuk ott azért észnél kellett lenni.
Hát a hangulata volt leginkább feszült, tehát nem az volt, hogy kiki meccs volt, mert a Paraguay nem nagyon jött
át a földpályán, de
emiatt volt a hangulat volt inkább kiélezett.
Egyébként ezt a kilogozottságot pont ezen az angol-norvég mérkőzésen láttam. Tehát, hogy kicsit én úgy láttam, hogy a kiborgszerű hollandnak is azért vette volna a fülén is a levegőt.
Pedig pont a norvégokra voltam kíváncsi, akik ugye feladták a franciák elleni utolsó csoportmeccset, hogy mindenki játszhasson, és gyakorlatilag azt feladták azt a találkozót, és arra voltam kíváncsi, hogy ez esetleg előnyt jelenthet az angolok ellen, hát ez nem jött ki. És amire utaltatok, hogy kilugozott játékosok hosszú szezon után vannak itt, és talán ezért felértékelődött egy cserejátékos szerepe, akiket jó időben, jó ütemben cseréltek bele a szövetségi kapitányok, és sokszor nyerő emberek lettek.
Szinte minden csapat van ilyen. Már még versenyben lehő csapatokról beszél.
Nagyon fontos ilyenkor, hogy jól lássa a szövetségi kapitány az aktuális állapotot, testi-lelki állapotot, illetve a norvégoknál meg azért Brazíliát csak kiverték, tehát azért annyira rossz nem volt az a taktika, és aztán egy eszeveszett kiélezett mérkőzést játszottak Angliába, tehát szerintem nem volt az rossz, hogy feladták a franciák elleni meccset, mint hogy a franciák a saját szempontjukból nem volt az rossz, hogy azt is komolyan vették, és ezzel erőt demonstráltak.
Hát igen, gondoljunk bele, az argentinoknál ott Julián Álvarez vagy Lautaro Martínez jön be általában csereként. Most abszolút világsztárról beszélgetünk. A franciákról most ne is beszéljünk, mert ott egy Doué meg ilyenek jönnek be, hogyha éppen ha éppen Barcola kezd.
Mikel Merino a spanyoloknál?
Merino a spanyoloknál, például Merino, de ott is azért ennél most éppen Williams is csere volt.
Pedri is csere volt.
Most Pedri is csere volt, tehát ilyenek jönnek be csereként. És az angoloknál is szélen abszolút variáltuk el, mert ott van Saka, Madueke, Rashford, Gordon, hogy éppen ki játszik közülük, hát Bellingham és Kane mindig. És kérdés, hogy Declan Rice milyen állapotban lesz, mert már legutóbb is azt mondták, hogy rossz állapotban le is kellett cserélni. És
Ő azért nagyon
fontos ember.
Nagyon fontos ember, eszeveszett jó focista, és jó, hogy mondtad, na talán ő az, aki látszik, most nem tudom mennyire sérülés, de rajta látszik.
De valószínűleg regenerálódni sokkal nehezebb, ha ennyire ki vagy lugozva.
Nyilván az összefügg a kettő.
Amit a modern angol orvostudomány, amire képes, azt szerda estig bevetik, és inkább az lett meg, ha nem lenne kezdő.
Ez az angol tudósok? Tehát ez az angol tudósok megállapítja?
A brit tudósok ebben az esetben nem mindegy, hogy mennyit tudnak. Tehát inkább kezdő lesz, mint nem. De ez se biztos, mert az argentinok viszont gyilkosok, az argentin középpálya. Hát csak ugye abban is van kockázat, ha a Rice nem kezd. Nyilván pályán lesz, a fölön is kétség, ami valamilyen formában pályán lesz, mint ahogy ez a meccs, ez bátran eltarthat 120 percig, vagy még tovább, hát az se lenne egyáltalán meglepő, de mondom, ez futballháború lesz, tehát itt egy nem 100%-os embert bevetni, az egy viszonylag jelentős kockázat.
Viszont egy jó, ahogy az előbb említettük, egy jó cserét bevetni, aki fél órát mondjuk olyan színvonalat hoz, és ötemel. Persze, és nem csak frissítés szinten. Pászi Zolira elsősorban, de
alig de
egy kicsit lejjebb is a VB szintre. Jó,
szóval, hogy taktikailag is lehetett látni, hogy egyébként mennyire zseniális cseréket láthattunk, amelyik mérkőzéseket döntöttek el. Itt nem csak arra volt szó, hogy ki a friss, vagy ki lesz a friss erőpálya, hanem ki az, aki úgy jön be, hogy a mérkőzés dönt el, szerintem ennek.
Arról mit gondoltok, láttunk pozitív és negatív példát is arra, hogy egy szövetségi kapitány, hogy van egy vagy két sztárjátékos, ahogyan építi köré a csapatot. Cristiano Ronaldo esetében ugye már portugál kritikák is megfogalmazottak, hogy kellette ő 90 percig a pályán, és nem hátráltatta-e a csapatot, mint sem előrevitte.
De ha nem lett volna 90 esetében... percig a pályán, és úgy esnek ki, akkor meg azért nyírják ki a kapitányt, hogy lám, ez van, ha kihagyott Cristianót. És
Jorkáv például azt mondta, hogy a franciák egykori sztárja, hogy a többiek voltak gonoszak a Ronaldóval, hogy ott volt, és nem rájátszottak, hanem ott bilinckázta körbe-körbe. Tehát nem mondom, hogy neki igaza van, csak azt mondom, hogy egy ilyen szituációban a legnagyobb kvalitétek is mondanak ezt, meg azt is, aztán döntsd el, úgyse tudod eldönteni, hogy mi történt volna az ellenkező esetben, tehát csak azt látod, ami történt. Hát most...
Ez egy nehéz kapitányi döntés, maradjunk ennyiben. Tehát van néhány olyan játékos, ahol tényleg ezt elég nehéz eldönteni, hogy mivel jelsz jobban, pont Neymar, meg pont éppen.
De Neymar, szerintem a brazilok speciál jobban csinálták, mert nem hagyta otthon Neymart, mert ugye akkor aztán végképp népharag, hanem ott volt, de még nem elég felkészült, aztán vigyorogva berúgott egy 11-est, kiestek, és aztán azóta azt hiszem Las Vegasba kártyázik. Úgyhogy a Neymarnak egy igazán
ő úgy kezdte a VB-t home office-ban. Tehát ő home office-ban kezdte a világbajnokságot.
Tomás Tuchel sem foglalkozott a kritikákkal, ugye jó néhány sztárt otthon hagyott, és úgy tűnik, hogy ez őt igazolja, bár furcsa volt ugye a norvégok elleni meccs után kritizálta a csapatát, ami nem biztos, hogy ez a kohézió, amit említette.
Igen. Egész pontosan az volt, azt mondta, hogy szerencsével jutottak tovább, tehát inkább így, de hát ezt majd beszéljék meg egymás között most.
Pontosan. De az sem szerencsés, hogy az újságíró idézte ezt Bellinghamnek ott a meccs után, abban a hőfokban, és ő arra egyből reagál.
Azért jobban szeretem az ilyet, mint azt a steril, minden rendben van, és közben meg nincs. Hát most felnőtt férfiak, meg élsportolók, világklasszisok majd megbeszélik egymás között. Én nem hiszem, hogy ebből probléma lenne.
Igen, de ott szerintem, bocsánat, a Tuchelnek már egy picit felpaprikázták az agyát azzal a kérdéssel, ugye, hogy a csapat mentalitása rendben volt el. Most egy ilyen mérkőzésen, ahol azért tényleg csúsztak, másztak a továbbjutásért, nyilván érezhette úgy, hogy ez egy teljesen nem ide. Egy előre megírt kérdés, amit akkor is
fölgettem. Hát lehet, hogy így van, hogy trollkodni akart, magyarul ő, csak szerencsék volt.
Nem annyira
viccesnek. Nem vette lapot, viszont amikor meg a Bellinghamet szembesített ezzel, aki nem volt ott, nem tudja, hogy milyen kontextusban
betűdött
ez fel, ott mondhatja azt, hogy hát szerintem meg nem szerencsések voltunk, de szerintem ezt másodpercek alatt ők már maguk között rendezték.
Nyilván, ha kikaptak volna, akkor egy kicsit más lett volna a helyzet az angolok között. Így viszont szerintem ebből nem volt gond, és egyébként ugye azért mégiscsak Cole Palmert vagy Foden, tehát ilyeneket hagyott otthon Tuchel, ami miatt azért ott égett a tűz. Más kérdés, akik mentek helyettük, azok is jók, de simán, két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy úgy ítélte meg, hogy egy 8 meccses tornán nem tudnak annyit segíteni, megítélhette, ismeri őket belülről, a másik meg az öltözőt ismeri belülről, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy túl sok lenne az öltözőnek, ha ez a két ember is ott lenne. Nem tudhatjuk, mert ugye mi mit látunk belőlük, amit a pályán tesznek le, ha éppen játszanak, mert mondjuk Foden alig játszott. Nem, miután négyben vannak, tehát Tuchel nagyot nem tud bukni ezen a VB-n természetesen, mert azért ez körülbelül az a határ, ami fölött már haza lehet menni, még Angliába is.
Ne, abszolút.
És ha ennem még tovább mennek, amire egyébként szerintem minden esélyük megvan, akkor meg aztán, hát ha ezek bejutnak a döntőbe, nem tudom Angliában mi lesz, mert ugye ilyen tényleg 60 éve nem volt, mondjuk akkor meg is nyerték, de akkor otthon nyerték meg, akkor biztos, hogy minden angol már világbajnoknak látja magukat, bár szerintem már most is az angolokat ismerve.
Szurkolók pólóján ott egyetlen, volt, ugye?
Persze. Igen, és egy más kultúrát hozott be, ugye, nem a Gareth Southgate féle tényleg ilyen fejsimogatós és tényleg sztárdédelgetős kommunikáció, hanem annál egy kritikusabb dolog, de hát láthatóan egy nagyon erős, nagyon masszív koncepció alapján, ezen ne felejtsük el, ugye, aki a Chelsea-vel B-jelt nyert, azért nagyjából ismerheti az angol labdarúgást, az Löw Zsolt is ott volt, ezt tudjuk, de hogy pontosan látszik, hogy ő egy nagyon-nagyon megtehető
tervezett, nagyon szisztematikusan kiszámolt világbajnoki szereplés, mondjuk így forgatókönyvével érkezett a fejében, és eszerint cserélget, eszerint gondolkodik, és ebben szerintem ő nem nagyon billenthető ki, és amikor így egy ilyen teljesen oda nem illő kérdés jön, akkor persze, hogy valószínűleg élesen reagál.
És én emlékszem, amikor kinevezték, azért volt komoly hátszél, hogy egy német szövetségi kapitány irányítja az angol válogatottat, de két mérkőzés múlva kiderül, hogy ez valójában jó döntés volt, de nem tudom, mikor jöttök.
Szerintem már kiderült, hogy jó.
Okay. Milyen előérzeteitek vannak a két elődöntőre? Ugye kedden 21 órától francia-spanyol találkozó lesz, szerdán 21 órától pedig angol-argentin.
Francia-angol döntő.
Francia-angol döntő. Okay.
Nem részletezem, mert akkor megint szembesítenem kell majd önmagamat.
Hát, legközelebb jössz, nem úszok meg.
Borzalmas hülyeségeimmel, de szerintem annyira nem nagy hülyeség.
Franciaország szerintem is bejut. Azt gondolom, hogy ezt a spanyol válogatottat most ez a francia válogatott le tudja győzni. Ugye láttuk már egy másik tornán, egy másik konstellációban, hogy akkor nem voltak erre képesek, de úgy gondolom, hogy most van akkora fölénye ennek a francia csapatnak, hogy erre képes lesz, most az egyéb tényezőket hagyjuk. Az angol-argentin ott már egy picit bizonytalanabb vagyok, a argentin válogatott feltámadási képessége szerintem párját hűt két óta, tehát én úgy érzem, hogy az egy 11-es párbajban fog eldőlni, és az pedig bármi lehet.
Hát a 11-es párbaj, akkor biztos az argentinok.
És azt mondom, az és ezt akartam a végére hozni, és ha pedig a 11-es párbajban csavarodik ez a dolog, akkor Argentina fog a...
Francia-spanyol párat rendes játékidőben dől le?
Igen.
Igen, szerintem igen, meg a franciák közt, nem azt mondom, hogy simán, de szerintem legyőzik.
Szerintem a franciák csak akkor nem verik meg a spanyolokat, hogyha Lamine Yamal úgy játszik, amit belelátnak, amit egyébként én nem látok annyira bele, de nem engem fog meggyőzni. Tehát játszon úgy, hogy elismerjem, hogy abszolút nem volt igazam, mert ezen a VB-n eddig az igazán nagy sztárok sokkal többet mutatnak, mint egyébként a nagy sztárok közé számított vagy tagsált Lamine Yamal. De szerintem a franciák bemennek, és én valahogy az angolokat érzem a másik párharcból.
Na, tehát akkor viszont a Pistával együtt...
Tehát francia-angolt érzek én is.
Pajzsra kerülök, vagy
itt meglepetés nincs, hát az Opta is megmondta, hogy...
Megmondta az Opta, így van.
Ja, hát az Opta is hát lesz, mondta, megmondta,
hol jövök én ahhoz, hogy
egy számítógép. Ebben a céges VB Toton az élen állsz, Pisti, úgyhogy azért...
A céges VB Toton én már biztos nem állok az élen, mert a lezárt dolgokat rangsorolták, a nem lezártak között nálam a németek a világbajnok. Akkor túl sok pontot már nem fogsz szeretni.
Ott lesz egy kisebb zuhanás, nem?
Mondjuk a Bappé gókirályi címével azzal még reálisan befuthatok, de az összes többiben már teljesen elszálltam, úgyhogy ha én a végén ötbe leszek, az már siker. Nyilván a Neuert.
Tehát az is jó, az is jó.
Hozinyát nem mondhattam, nyilván.
Hozinyó!
Igen, de nem is ő a legjobb kapus.
Tudom, csak maradjunk
annyiba, hogy ezek nem S-Soba vágyvezérrel tippek voltak, hanem próbáltam olyat tippelni, amit más nem, mert ugye nyerni igazából úgy lehet. Hát veszteni.
Kockáztatni kell.
Úgyhogy ennyit a francia-angol döntőmről.
Oké, innen folytatjuk Csisztó Zsuzsával, Deák Zsigmonddal és Elpap Istvánnal a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú! Úszogumi!
Pontos! Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjra. Megkezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófeát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő is szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében. A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. Mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A nőknél továbbra is Udvardi Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy 2 helyet hátracsúszott. Bondár Anna pedig egyet javított. Udvardi a 71., Bondár a 73., míg Gál Fidalma 26 helyet rontva, jelenleg a 137. A hölgyek rangsorát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti, míg a friss wimbledoni győztes Cseh Linda Noszková a 7. helyre lépett előre.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítás miatt. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök állításait az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreire vonatkozóan. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte a közösségi oldalán a Sándor Palota. A főpolgármester szerint ideje lenne örökre elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot. Karácsony Gergely közölte, lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni, a parádé levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. Az íveket hétfőtől több budapesti helyszínen is alá lehet írni, közölte a szakszervezet. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi Nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát nem fizették be. Az adományozó 7 gyanúsítottat hallgattak ki, 5-en szabadlábon védekeznek, a 2 embert pedig őrizetbe vettek.
Közlekedés.
Összeütközött 3 kamion az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos, gomoly, felhős az idő. Ma a legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkör Csisztus Zsuzsával, Deák Zsigmonddal és Elpap Istvánnal. Két magyar csapat, a Győr és a Ferencváros is megkezdte szereplését a nemzetközi kupákban. Elsőként a Győr lépett pályára a Vikingur Reykjavik otthonában a BL selejtezőben, és 1-0-ás hátrányba került, így várja a magyar csapat a holnap este 19 órától kezdődő visszavágót. Mi volt a véleményetek, mennyire lehet kiindulni abból a találkozóból, ugye Műfűvön rendezték, viszonylag hideg időjárási körülmények között, ehhez képest teljesen más viszonyok lesznek majd Győrben. Hát mennyire számít ez?
Remélem, hogy más eredmény is. Igazából nagyon rosszkó volt az a meccs, mert akkor volt, azt mondom, francia-egyiptom 8-et döntő, az azért, bocsánat, argentin-egyiptom 8-et döntő, ami azért ennyi szóval fordulatos és nagyszerű színvonalú és nagyon jó meccs volt. És hát utána szembesülni ezzel, az egy kicsit nekem illúzió romboló volt, vagy nem is tudom, hogy voltak-e illúzióim. Ez nem az a Győr volt, amelyik egyébként szerintem teljesen jogosan szakította meg a Fradinak a 7-szeres bajnoki diadalmenetét, ez egy teljesen más Győr volt. Alárendett szerepet játszott, hideg, Műfű, ide vagy oda, oké, utolsó pillanatokban gólt kap, balszerencsés gólt, ami nem öröm, de nyugodtan kaphatott volna előtte nem balszerencséset is a Győr. Nekem ez egy picit értelmezhetetlen volt, és azt mondom, hogy ennél sokkal több kell, ami szerintem meg fog valósulni, tehát félértés ne essék. Én úgy gondolom, hogy a Győr abszolút képes arra, hogy itthon kiegyenlítse, illetve megfordítsa a küzdelmet. Ezt azért, mert nem is azt mondom, hogy ezt, tehát ez alapvetés szerintem, hogyha akkor megérdemli, hogy kiesik, hogyha erre képtelen az izlandi bajnok ellen, és azért csodálkoztam, hogy egy picit jobban, amikor két nap múlva a Fradi játszott. A Fradi sem játszott Lanzaropo formában, nem erről beszélgetünk, de a lehetőség szerinti legnehezebb ellenfelet kapta, a szerb második Vojvodinát, és idegenbe győzött. Ő is kapott két kapufát, és nem mondom, hogy nem volt szerencsét, de két nagyszerű gólt szerzett, és győztesen idegenbeli győzelemmel jött el. És nyilván idény elejé forma, az idény elején általában valóban megvalósul. De attól még az eredmény frankó volt, és ehhez képest a mutatott játék is, és egy igen komoly ellenfél ellen. Tehát a Vojvodina, az bármire fogadok, hogy jobb csapat, mint a Reykjavik. Tehát én ezért mondom azt, hogy az a győri teljesítmény ott Izlandon nagyon rosszul nézett ki, de én bízom benne, sőt, majdnem azt mondtam, hogy biztos is vagyok benne, hogy ez még egyszer nem fog előfordulni.
Igen, nagyon bízunk benne. Ugye én azon gondolkodom, hogy ezt már a múltkor is pedzegettük itt, ugye, hogy valóban egy szürreális dolog, hogy zajlik a világ legnagyobb figyelmet érdemlő, joggal érdemlő sportvilágesemény, a labdarúgó világbajnokság, és tényleg látjuk a világ csúcs futballját, és közben itt meg már ugye elindul egy nemzetközi kupa szereplés, hogy egy mekkora a kontraszt. Illetve hogy azért ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy elindul egy új szezon, hanem arról ugye, hogy egy bajnok csapat, hát nem azt mondom, hogy teljes széteséstől, de nyilván egy totális szakvezető váltás, és mindent beleértve egy nem olyan régen megérkezett új szakvezetővel próbálja megtalálni ugye azt, hogy is nézzen ki. Én nagyon bízom benne, hogy ilyenkor akár egy hét is sokat számít, ami nem is egy teljes hét, ha jól számolom, abban, hogy egy kicsit ezt az összeszokottságot, ezt a mit is akarunk, hogy is nézzen ki ez a csapat, mit lehet belőle kihozni a meglévő játékos potenciálból egyáltalán, vagy attól mi várható el, de hát azért valljuk meg tényleg, szóval ez az a szezon elő-elő formája, miközben pontosan tudjuk, és ezt évek óta ugye megéljük, hogy ha adott esetben itt kell beszállni ebbe a körbe, akkor ez a szezon egyik legfontosabb mérkőzése.
Itt tehát mellett megalapozni anyagilag egy igényt.
Így van, tehát ez egy őrületes kontraszt, hogy tulajdonképpen egy valóban a feltápászkodás fázisából kellene az egyik legfontosabb a szezon szempontjából, vagy az anyagiak szempontjából egyik legfontosabb mérkőzést hozni. Hát bízunk benne, hogy ez a szűk hét ez azért tényleg hoz egy változ, pozitív változást.
De mondtad, hogy milyen következtetést lehet levonni, remélhetőleg semmiért ugye az első meccsből, de egy dolgot még az, ami szerintem fontos, legalább annyira fontos, mint hogy hideg volt meg műfő, mert azt már meccs előtt beszélgettünk róla, ennél jobb indok nem kell, ha kikap az Eto, aztán ezek után kikapott, persze ezek el is hangoztak, de szerintem ennél fontosabb, hogy Izlandon megy a bajnokság, tehát a győr a pihenő, a rövidre szabott pihenő, a hosszú idény meg a rövidre szabott pihenő után új edzővel vágott bele ebbe a selejtezőbe, műfűvön, hidegbe, nagy hosszú utazás után idegenben, egy olyan csapat ellen, amely játékban van. Nem csak hogy bajnokcsapat, hanem egy játékban lévő izlandi bajnokcsapat, ami egyébként önmagában nem jelent semmit, ezt a meccset nagy szerencsével kihozhatták volna döntetlenre, annál jobbra nem nagyon, mert Petrás ragyogóan védett. Tehát ha valakit mindenképpen dicsérni kell, az ő.
Hát szinte csak őt maradjon.
Hát igen. De így is vereség lett a vége, ami önmagában nem tragédia, most egy gólos hátrány, éppenséggel otthon a Győr ledolgozhat, mondjuk ezzel a játékkal nem, de nem ilyen játéka lesz a Győrnek, nem tudom elképzelni, hogy otthon ilyen legyen. Az sokkal nagyobb problémának érzem, hogy ugye úgy kell csapatot építeni, egyfelől ugye a VB-ről Bembuáli még nem jött vissza, mert azt üzente, hogy súlyosan sérült, nem tudom azóta megjött-e már, meg hogy mennyire súlyos ez a sérülése, de Piscsúr meg elment, aki mondjuk támadásba helyettesíthetné, de azt sem tudjuk, hogy Vitális meddig marad, Tóth Rajmund meddig marad, és az inkább hosszú távon lehet a Győrnek egy viszonylag jelentős probléma, ez rövid távon még nem, mert most holnap még biztos lesznek
igen.
Holnap még lesznek, de hát egy-két hónap múlva zárul az átigazolási ablak Európában, és addig az ő sorsuk eldől, és gyaníthatóan válogatott játékosokról lévén szó, fiatal válogatott játékosokról lévén szó, olyan az áruk is, hogy azért már érdemes őket eladni. Csak láttuk a Fradit is, amikor elment Varga Barnabás és Tóth Alex, hogy abban azért kicsit megrecsent a Fradi, és nem volt olyan, hogy többek között ezért nem lettek szerintem bajnokok, és nem volt olyan egyszerű a folytatás, de visszacsatolva arra, amit a Zsiga mondott, a Fradi nem nézett ki rosszul egyáltalán, főleg ahhoz képest, hogy neki is az első meccse volt új edzővel, volt neki is az első meccse ugye a régi Eto edzővel, és sokan el is mentek, még akkor is, ha olyan igazán alapember szerintem Abu Fanin kívül.
Hát a Makreckis csak... meg a Sissé.
Hát de azért... most én a Makreckis már korábban eladtam volna, mert tudom, hogy játszott, csak én...
Ők hárman voltak azok, akik azt mondom, hogy...
De
hogy...
szerintem ő nem hiányzott. Abu Fanin talán igen.
Igen, tehát elmentek sokan, de abban mondjuk ők voltak hárman, akik rendszeresen játszottak, és fontos szerepet játszottak. Most az, hogy most hogy vagy mint, vagy mi, hogy gondoljuk, az egy dolog.
Ja, hát korábban Abu Fanin sem, mert volt, ugye össze nem is volt nevezve, azt hiszem, meg
pontosan. És aztán
Tóth Alex elment, akkor őt már használták, viszont miután Borbély Balázs négy védővel játszott a Vojvodina ellen, így tulajdonképpen Sissé sem hiányzott, mert a két régi alapember, Remekers és Gomez ott volt, úgyhogy viszont Kejta meg csodálatos módon megint reaktiválódott, aki évek óta ott van a Fradiban, és relatíve kevés lehetőséget kapott. Ha Kejta így folytatja, akkor tulajdonképpen olyan lesz, mint egy minőségi új igazolás, és miért ne folytatnám, most még egyedülre bízunk abban, hogy nem sérül meg.
Ebben reménykedtünk, amikor igazolták, hogy hát ezzel legyek Kejta, majd esetleg
ott egy-két-három, négy-öt-hat hónapig az volt, hogy mikor éri utol magát, akkor egy ragyogó meccse volt Karabakba, meg talán a Fener ellen játszott.
Mindig azt mondtuk, hogy nem 90 perces játékos, ugye?
Hát az nem kell, hogy a 90 perces legyen adott esetben egy Kejta, nyilván nem a Európa élcsapatai ellen, de azon a szinten, ahol a Fradi most játszik, beleértve a Magyar NB1-et, ott 70 perc, egy 70 perces Kejta is elég jelentős erősítés. Úgyhogy látszik, hogy mit akar Borbély Balázs. Talán lesz annyi szerencséje, hogy Lisztest is vissza tudja építeni, mert ez Újvidéken még mondjuk nem egészen így sikerült, de láthatólag a bizalmat megadja neki, és ez ha valami jól esik egy játékosnak, az ez, és Lisztesnek a kvalitásai jók, csak valahol mégis félrement a pályafutása, de mondjuk, ha Lisztes fölépül, talpra áll, elkezd gólokat rúgni, attól megjön az önbizalma, az megint egy óriási, kvázi új igazolás lehet a Fradinak, mert egy eddig fizikailag ott lévő, de valójában nem ott lévő emberről beszél.
Egyébként pont ez a lényege.
Ráadásul magyar.
Tehát ugye, hogy szűkítették a keretet, nem volt egyetlen egy új ember se a újvidéken a pályán, legalábbis a Fradiból, de ez egy nagyon jó megközelítés, amit Pista mond, hogy mégis volt annyiban új, vagy
Kejta is, meg Lisztes is.
Mondjuk Lisztes nem teljesen jött be, ugye adott egy gólpasszát, de feltette a kezét, mondta, hogy hát igen, nem. Tehát mondjuk nem is, de mindegy, tehát nem, ebből nem volt vita. Igen, de ugye nem lehetett ezzel vitatkozni.
És a másik, ha már nincs, a Joseph egyenesen a VB-ről, viszont
ő visszajött, és korrekt volt, de azért rajta is lehetett látni, hogy a csereként állt be, és mégis hát a fülén vette a levegőt, tehát tényleg ennyi szóval se pihente ki magát. Elég kevés olyan játékos van világszinten is, aki érdekelt ott a VB-n is, majd pedig érdekelt az európai kupáknak az első selejtező fordulójába, tehát azért az átfedés az viszonylag kicsi. Azt mondom,
egyébként
hogy
érdemes is lenne megnézni.
Érdemes utána nézni. Én mondjuk írtam egy publit, és abban a bosnyák válogatottat megnéztem, ott egy sincsen a bosnyák bajnokságból ember, tehát ott a bosnyák csapatok elkezdik korán, az nem számít. A cseheknél az van, hogy 17-en vannak a cseh bajnokságban, az rengeteg, viszont ott a pontosan így van, tehát a második körben jön csak a Hradec Králové, meg talán a Pőzán, és a prágaiak pedig majd még csak jóval később, tehát magyarul ott megint nem fedi egymást a kettő.
Mondjuk egy-két ilyen Haiti, meg ilyen, az csúran cseppen esetleg más.
Nekik is igen, persze jöhetnek, hasonlóképpen így van, mint ahogy a kigondoltam, hogy a Fradinak lesz egy Haiti válogatottja, még maga Joseph sem szerintem. Ugye, ahogy elmondta, életében nem járt Haitin, valóban az édesapja Haitin született, de Párizsba született, és
azt még kevésbé gondolta, hogy francia válogatottja lenne a Fradinak, ezért lett
nem
Haiti.
Tudta, de sejtette, de igen. Így van, de a lényeg az, hogy a Fradinak a Győrrel ellentétben a látottak alapján is van esélye, de ott meg az a veszélyes, hogy volt egy jó csapat. Tehát, tehát ott, hogyha fordított a szerencse mondjuk, és ugye láttuk azért két olyan kapufát, ami nem az volt, hogy odafújta a szél, hanem az egy eszeveszett helyzetek voltak, szóval azért figyelni kell ott az újvidékért.
De a Fradi támadó játékában is ott volt a potenciál.
Hosszú
időn keresztül tudták, az első fődőben szinte végig, és igen, a második fődőnek is egy jelentős részében az akaratokat ráerőltetni a Vojvodinára.
Az esélyesebb most már a Ferencvárosnak.
Abszolút, ez minimum egy 75-25 szerintem.
És abszolút látszik, hogy mit szeretne Barbé Balázs. Szerintem ez nagyon fontos, hogy itt ez a jelen helyzetben, amikor azért ugye nagy igazolások még nem történtek, hanem tényleg a meglévő állomány építette föl ezt a csapatot, látszik, hogy mi történik. Hát nem úgy, mint ugye Győrnél, ahol pont Petrás volt a legjobb játékos, ehhez képest éppen oda érkezne egy világhírű kapos Keylor Navas személyében, hogy miért oda akarnak igazolni, volna egy pár más pozícióban, fontos lenne.
Az értelmezhetetlen nekem.
Igen, ez ugye még csak vapértesülés, hát úgyhogy szerintem beszéljünk arról akkor, amikor esetleg már tényként igen, közel lebegtetik. Mindenesetre 39 éves kosztarikai kapusról van szó, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lenne a rutinja erősítés, vagy ez az életkor. Beszéljünk inkább Szoboszlai Dominikról, aki bár ugye a magyar válogatottal nem volt ott a labdarúgó világbajnokságon, ellenben a France Football egy komoly interjút közölt vele. Sok mindenről beszélt a magyar válogatott csapatkapitánya. Talán amivel kezdjük, vagy amit ki lehet emelni, hogy ő azt mondta, hogy őt kifejezetten feldobja az, amikor valaki nem bízik benne, és amikor azt hallja valamilyen szituációról, hogy ez biztos, hogy nem úgy lesz, nem képes rá, az doppingolja őt.
De gondolom, nem az edzőire, mindenkori edzőire gondolt. Nagyon szeretem azt az edzőt, aki nem bízik benne. Nem, mert az nem
azért
játszott.
Vannak pesszimista és kritikus hangok is, vannak. Inkább
hát,
neki.
Nyilván a kommentekre gondolt, hogy ez felpaprikázza. Engem nem, én épp ezért nem is nagyon olvasom őket, de mondjuk nem is vagyok a válogatott, illetve a Liverpoolnak a focistája. Szerintem ennek az interjúnak talán az volt az egyik nagy értéke, hogy kevésbé volt sportszakmai, tehát egy inkább ilyen civiles jellegű, ugye eleve a divat, meg a civilek voltak a fotók benne, és ilyesmi. Másik meg, hogy szerintem Dominik önazonos volt. Tehát ő tényleg ilyen. Tehát tudod, van, akinek a szájából bizonyos mondatok nem hangoznak olyan eredetien, vagy hitelesen, ez a jobb kifejezés. És én úgy gondolom, hogy ebben az interjúban ő korrekt volt, kimondta, amit gondolt, és például ez, amit most idéztél, Szilvi, az is szerintem valóban úgy van, hogy elolvas, és azt mondja, tudod mit?
Na most majd figyel. Én megmutatom.
És akkor megmutatja. Tehát szerintem ez volt a fő értéke, mondom amellett, hogy most akkor nem arról beszélgettünk, hogy akkor most a játék kapcsolata milyen a McAllisterrel, és kit kéne, és meg akkor miért jobb hátvéd, és stb. Hanem hogy mi van ezzel a divattal, mi van a családdal, szóval szerintem nem volt ez rossz interjú, és főleg örültem nekem, hogy ez a France Football azért mondjuk hát egy viszonylag ismert szerény kis orgánumocska.
Ja, ezen sokat lendített a témaválasztáson, hogy Szoboszlai nincs ott a VB-n. Dembélé azért a France Footballban nyilván ma még zsírosabb falat,
mint Szoboszlai. Hát a VB előtt vették volna fel.
De azt sem, hát VB előtt majd biztos nagy interjúkat adnak.
Persze.
Szóval az majd a VB után jön, de ettől még ne keseredjünk el, mert az elérhető futballisták közül az egyik legmagasabbra tagsált Szoboszlai, ezt is jelzi
így van,
a France Football témaválasztás.
Pontosan így van, és ezt ízlegessük inkább, hogy hát egy magyar labdarúgó a France Footballba címlapsztori volt a világbajnokság alatt. Az egy dolog, hogy mi nem vagyunk kint, de pont ezért lehetett.
És minden vonatkozó best of nem VB résztvevő csapatba Szoboszlai ott vigyorog a
hát a vigyorog az túlzás, de mint
is. Na,
szóval a fotón vigyorog, csak a fotón nem ebben
szegény.
Az
abból. Hat éve, igen. Nagyjából pont 6 éve, amikor a nagy interjút csináltam Szoboszlai Dominikkel, ugye akkor még a Salzburgi játékosa volt, és akkor is nagyon sok mindenről beszélgettünk, egyáltalán az útról, amit ő még akkor csak bejárni akar, de már akkor megnevezte, ugye kedvenc edzőjeként Jürgen Kloppot, amíg akkor még messze lévő fejezet volt, de bekövetkezett az életében, ugye volt ilyen is. És hát akkor is nagyon érdekes volt azt látni, hogy ugyanez a fajta mentalitás megnyilvánult már benne, ez a mi motiválja őt. Tehát őt nagyon motiválta már akkor is az, amikor bebizonyíthatta valakiknek, hogy a képességeiben nem bízók szemben ő mire lesz
vagy
képes.
Vagy a legfőbb kritikusainak, akik egyébként az édesapja volt, nem? Tehát bizonyos neki mindig szempont,
igen, de ugye ott nyilván
az egy
sokkal
más,
szorosabb.
Az egy más jellegű kritika
volt. Meg sokkal szorosabb volt nyilván olyan szempontból még a szakmai kapcsolat akkoriban még, mint adott esetben mára ez nyilván profi, ilyen típusú profi játékosként vált az életében, de akkor is lehetett érzékelni, hogy akiket hátrahagyott Magyarországon. Tehát, hogy amikor ő elindult tényleg 14-15 évesen Ausztriába, és elindult az egész élete onnan, hogy ez hogyan lesz majd ő tulajdonképpen nagy komoly játékos, akkor is nagyon sokan legyintettek, hogy hát ezt nem fogja tudni megugrani, meg úgyse bírja ki egyedül, meg a da-da-da, és ezek mind olyan elemek voltak, amelyek láthatóan őt kifejezetten arra sarkalták, hogy de csak azért, és csak azért, és hogy ebben nyilván ez egy karakter, tehát ez az ő egyik nagy egyénisége, ez az ő tüzelőanyaga, és aztán persze adnak hozzá a kanapé huszárok, ahogy ő is nyilatkozott erről, úgyhogy szerintem nagy dolog, hogy itt tartunk, érdekes dolgokat mondott a sztárságról, az, hogy ki a szupersztár, ki az, aki, és a többi.
Na, a legjobb azért az volt, viszont a legnagyobb ellenséged a csapattársad.
Ez is igaz, igen.
Az jó duma volt.
Mert úgyhogy most mondogattam volna, amit már
hozzáteszem, hogy természetesen nem arra a csapattársára gondolt, akivel kivonulnak igen. Együtt a pályára, mert az nem az ellenség.
Nyilván, hanem akivel konkurens vagy.
Akivel küzdesz, azért, hogy bekerüljél egyáltalán a csapatba.
És még tőle még ezt is, ugye ezt a mondatot, hogy kimondta, hogy nem vagyok nagy sztár, ki számít szupersztárnak. Tehát én azt gondolom, hogy ő az nyilván egy olyan fázisában van az életének, amikor bizonyos mondatokat már egyénileg megengedhet magának, és ebből megértjük azt a hajtóerőt, ami őt mozgatja, ahova ő válik természetesen, ettől függetlenül nyilván mindig fontos a szerénység, meg el is helyezte magát nyilván azon a ranglétrán, ahol jelenleg ő tart, ott még nincs a legnagyobb.
Szerintem ez az eredeti mondat, és ez, ha jobban belegondolunk minden csapatsportákban, tehát ez egy eszeveszett nehéz szituáció. Mert valóban így van. És azonnal váltanod kell, mert amint valamelyik kötök bekerül a csapatba, neked, vagy azért, mert nem kerültél be, vagy azért, mert bekerültél, szerepet kell cserélned, vagy váltanod. Tehát nem ugyanazt csinálod, hogy mint egy birkozó, vagy tornász, vagy valaki, hogy akkor csinálod, és edzel, és minden, hanem akkor most bekerültem, akkor most már egy teljesen más viszony alakult ki Ez egy szenzációs mondat, talán ez a legfontosabb mondat, most így jobban belegondolva.
Egyébként Szoboszlai a szupersztárrá válás útján nagyjából kicsit előbbre tart, mint amilyen Bellingham volt Dortmundban. Annyival tart előbbre, hogy a Liverpool az a Premier League-nek egy élcsapata, a Dortmund meg mondjuk a Bundesliga, és mondjuk engedjük meg, hogy a Premier League előbbre van. Körülbelül olyan. Uh-huh. Tehát magyarul egy lépésre van attól, hogy eljusson oda, ahol Bellingham most tart. Az a szint.
Na hát ehhez. Igen. Ehhez kívánunk sok sikert,
viszont ez a válogatott, és nem viszont túl ez a magyar válogatottnak kell, hogy segítsen, mert anélkül nem tud. Jó példa, Norvégia. Zárója bezárva.
Így van.
Egy kicsit atlétikázzunk így a Nemzeti Sportkör végén, hiszen holnap lesz a 16. Gyulai Memoriál. 51 ország atlétái jönnek el, és ahogy a mai sajtótájékoztatón elhangzott, nem túlzás, hogy az egynapos atlétika versenyek sorában a világ egyik legelismertebb és legkedveltebb versenyévé vált a Gyulai Memoriál. Ugye idén nincs világbajnokság vagy olimpia, tehát abszolút...
Világdöntő van.
Így van, majd ősszel szintén Budapesten.
Ugyanitt.
Ez az.
Rengeteg világsztár visszatérőként jön. Ugye Armand Duplantis itt döntött tavaly világcsúcsot, Halász Bence a legjobbját itt dobta meg, és a zárószám a 400 méteres sífutás Molnár Attila részvételével lesz, szóval ezt így ki csúcsosították a szervezők, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, tehát abszolút a legrangosabb versennyel zárult. Ti melyik versenyszámot várjátok legjobban, vagy kit?
Nekem önmagában a magyar atlétika mindig nagy szívem csücske volt, és pont most a közelmúltban készítettem egy nagy portrét Halász Bencével, egészen lementünk ugye a szombathelyi dobóese edzésére egy reggel, és végignéztük, hogy mi történik ott. Tehát
nem le,
képeztük.
Nem le, el.
Neked el, bocsáss meg. A fővárosi nézőpontból
le. Pistinek fel.
Nem akartam arcoskodni.
Elutaztunk, maradjunk, és nem le. És ugye ebben azt mondták, hogy valóban nincs olimpia, és valóban nincs világbajnokság, világdöntő van, de Európa-bajnokság van, és például már azt elmondta idén Halász Bence ebben az interjúban, hogy ő tényleg sorba akarja ezeket a dolgokat venni, tehát ő az Európa-bajnoki címet idén úgy gondolta, hogy megkezdeni az aranyér meggyűjtését az EB-ben.
Kanadamentes Európa-bajnokság.
Igen, de azért ugye nincs, tehát, ugye nincs még nagy
aranyér, azért nem sértődik meg senki.
Egyáltalán nem sértődik meg, és hát hihetetlen az a elképesztő alázatos munka, amit őt végeznek, és különösen érdekes ez a családi történet, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, már Nemzeti Sportban is írtunk róla, hogy ő egyáltalán hogy jutott el amúgy egyébként ugye a déli határszérről, János Halmáról 330 kilométerrel allébb lévő dobóessébe, kikísérte őt el, egyébként a bátyja volt, uh-huh. Friss egyetemist, illetve friss diplomásként költözött el az öcsikével, és így kezdték el ezt az egész közös munkát.
Na, de hát a szakmát Szombathelyen lehet elsajátítani.
Ott lehet, na jó, de azért viszonylag ritka, hogy az ember a nagy fiára bízza a kisfiát, hogy akkor menjetek fiúk, aztán oldjátok meg ezt a dolgot, ez azért
az
szerintem igen, elég érdekes perspektíva, de megoldották láthatóan. Úgyhogy egyrészt Bencének ezt a fajta szisztematikus munkába vetett hitét, az elvégzett munkát, és azt, ahogy ő a célokat kitűzi, ezt én nagyon-nagyon díjazom, hajrá, és nagyon szeretnénk ezt látni, és minden világesemény aranyérmét gyűjtse be, ahogy csak lehet. És hát nyilván Molnár Attila történetére azért vagyok nagyon kíváncsi, mert valóban ez a holland minta, ez szerintem ez egy érdekes dolog lesz, hogy mit hoz ez, és tényleg meghozza azt a várt áttörést egy ilyen rendkívül tehetséges sportolóban, mint amilyen ő.
Én csak annyit szeretném mondani, hogy már 80-as években ugye Budapest nagydíjak, ugye a BS-ben emlékeztek, Edwin Mózes, ilyesmi. Szenzációs hangulat, és ott van meg a Népstadion, az a Fedett pályás verseny,
hasonlóképpen
a Samsung így van, de a lényeg az, hogy az atlétikában annyira pozitív, ez többször majdnem azt mondom, mindig elmondom, de mindig fontos is. Mindig fontos is, nincs ellenségkép. Tehát ez nagyon fontos. Tehát akár a VB-n, akár az eddigi gyulai memoriálokon. Tehát olyan csodálatos, pozitív és emelkedett hangulat uralkodik ezeken a versenyeken, Budapesten különösen, de egyébként, ha megnézel egy más atlétika versenyt, és ott sok a néző, akkor szintén, ami egyszerűen nem tapasztalható máshol. És ez szerintem annyira varázsa, a változatosság mellett, a csinos lányok és a csinos fiúk mellett, már elnézést, mert azt hiszem, ez sem elhanyagolható, hogy az nem igaz, úgyhogy én igazából ezért nem kell szurkolnom, mert ez egészen biztos vagyok benne, hogy ez meg fog valósulni, de akkor inkább úgy mondom, hogy legalább olyan legyen, mint ami mondjuk a tavalyi gyulai memoriál volt, vagy a VB hangulat, és legyen olyan a világdöntő is ugye az ősszel, mert ez egy szenzációs sportág, alapsportág, és most már van egy olyan szenzációs létesítményünk is, ahol igazán otthon tudunk neki adni.
Tudom, hogy lejárt az időnk, én csak annyit mondok, hogy nem csak a csinos kalapácsvető fiúk miatt fogom nézni a gyulai memoriát, én egész egyszerűen imádom a gyulai memoriát, több mint évtizede, úgyhogy én biztos, hogy amit csak lehet, nézni fogok belőle, mert egy fantasztikus rendezvény.
És ajánljuk mindenkinek, holnap 15 órától kezdődnek a versenyek a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, a Dunavörðön 16 órától kezdődik a közvetítés, majd a Tour de France után 18 órától körülbelül már az M4 Sporton is élőben lehet követni az eseményeket. Dák Zsigmondnak, Csisztó Zsuzsának és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hát elszüktem az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdő zúgását. Te úgy jöttél, mint vízelés sziklafal, az őrvény ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én.
Folyt hüttetve a medrében a patak, szélfésült meg és karcolt minden át. Egy ösztön láng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt és rögtön elfújtá. Nézd úgy vissza a gyökérbe az esőt, felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égjen beléd jól a kép, kövessem, mint test az árnyékát.
Úgy volt, hogy egyszer majd látom, az árnyékom úgy lép elém, hogy ott áll színes ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én. Egyszer még látlak, árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én. Úgy volt, hogy egyszer még látlak, árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában,
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 6 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást a mikrofonnál, továbbra is Szabó Szilvia. A Landarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az Eto FC a múlt héten 1-0-ás vereséget szenvedett Reykjavikban a Viking úr csapatától. A holnap 18 órakor kezdődő hazai visszavágó előtt Szabó Bence a győriekkel 2013-ban bajnoki címet szerző Völgyi Dániellel beszélgetett.
A Bajnokok Ligájában a Viking úr Reykjavikot fogadja majd az Eto együttese, és hát ugye az első mérkőzés nem alakult túl jól, hogyha az eredményre tekintünk, na de inkább úgy kérdezem, hogy nem alakult jól, mert hogy egyébként nyilván, ha az izlandiak belövik a helyzeteiket, lehetett volna rosszabb is, az 1-0 meg egy olyan eredmény talán, amiből simán visszajött a Győr hazai pályán, nem tudom, te hogy látod?
Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy ha csak maga az eredményt nézzük, akkor nyilván nem jó az eredmény. Egy X azért kecsegtetőbb lett volna a visszavágóra nézve. Viszont én ugyanúgy pozitív vagyok, szóval szerintem a visszavágón én azt gondolom, hogy az Eto be fogja darálni. Azért nem fog nekik jól esni ez a 30 fok környéki időjárás. Azért nagy pálya lesz, füves pálya. Ők azért mégiscsak műfüves pályán készülnek hétről hétre, napról napra. Szóval, hogy ez azért nekik is más lesz. Ahogy én tudom, már a helyszínen tartózkodik az ellenfél csapata, azaz Győr városába, de én azt gondolom, hogy ez 1-0, ez még simán ledolgozható. Annak tudatában, hogy igen, valóban volt nekik 3-4 nagyobb helyzetük, inkább zicserük, amivel a kapusunk is nagy bravúrt mutatott be, meg hát a védelem azért nagy munkát végzett, de mondom, én nem vagyok... Nem úgy nézem, hogy most én azt gondolom, hogy az Eto meg tudja ezt fordítani.
Bízunk benne mindenképpen. Milyen benyomásaid voltak egyébként a csapatról, vagy nem tudom, mennyire kell ezt azért zárójelbe tenni annak fényében, hogy ugye teljesen más körülmények között játszottak, mint amit megszoktak a srácok?
Egyrészt két dolgot mondanék. Egyrészt nyilván más körülmények voltak. Nyilván ugye műfűvön kellett játszani, utazás, a nem is tudom, 10 fok környékén lehetett ott kint. Nyilván ez azért gátolt, ez így nehézkes volt, de én azt láttam egyébként a csapaton, nyilvánvalóan követtem a tévében a mérkőzést, azt láttam, hogy egységesek voltak nagyon. Még egyszer mondom, jobb lett volna biztos nekik a döntetlen, de így sem rossz az eredmény. A másik meg, hogy nyilván ugye új edzője van a brigádnak, a társaságnak, a csapatnak, és hát ugye nyilván azt a filozófiát is még azért el kell sajátítani a csapatnak, amit ő kér. Nyilván ez egy folyamatnak a része, ami nem régen indult el, és ezt azért még a srácoknak még szerintem el kell sajátítsák még jobban, de azt látom, hogy egyébként egységes a csapat.
Te milyen benyomásokat szereztél az új mexikói vezetőedzővel kapcsolatban? Miket hallottál róla, vagy adott esetben, hogyha a játékból ki lehetett bármit így bogarászni, vagy nézni, hogy milyen lesz majd ez az Eto vele?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon egységes csapat lesz. Amit tudok róla, most, hogy jók az információim, hogy nagyon-nagyon szigor van az edzésen, szóval megköveteli azt, amit szeretne, de edzésen kívül, szóval, hogy szabadságot teremt a játékosoknak, szóval, hogy egy abszolút jó fej, jó stílusban játszóetőt fogunk szerintem látni. Én amit hallottam, meg amit tudok, az egy látványos focit szeretne játszatni, de nyilván, ahogy mondtam előbb is, azért ez kell egy pici idő és türelem.
Talán valamilyen szinten vonhatunk egy párhuzamot azzal az Etóval, amiben te is játszottál, és ugye mentetek akkor a Bajnokok Ligájába, akkor te is ugye szerepet kaptál azon a mérkőzésen. Bár edzőváltás nem volt, de nem tudom, te mennyire tudsz úgy pozitívabban visszagondolni arra az időszakra, amikor kicsit úgy az ismeretlenből mentetek így a Bajnokok Ligájába, és akkor próbáltatok jó eredményt elérni.
Hát ugye nyilván azért itt, meg a mostani srácoknál is, meg nálunk is azért ott volt egy folyamat, szóval, hogy folyamatosan nyertük, jöttek a győzelmek, azért nyilván ez egy játékosnak az életébe, ez egy pozitív érzés, ugye nyilván megnyered a bajnokságot minden utána, nyilván egy nagyobb lépcsőfokot lépsz, azért egy Bajnokok Ligája, bárhol is nézzük, bárki ellen is játszol egy másik országnak a bajnok csapatával. Nyilván az egy más rang, nem ismered annyira a másik csapatot, mint mondjuk itthon a hazai ellenfeleket. Szóval, hogy egy még nagyobb feltérképezést igényel, még nagyobb koncentrációt igényel, hiszen két meccsből dől el, ugye, hogy kimegy a második körbe. De meg hát nyilván mindenkiben benne van ez a pozitív druk a mérkőzések előtt, hogy azért mégiscsak ez egy nemzetközi mérkőzés, Bajnokok Ligája, szóval, hogy itt még nagyobb talán odafigyelés, koncentrációt igényel egy ilyen dolog, még jobban fel kell készülni az adott esetben a posztodban lévő ellenfélből. Szóval, hogy ez egy ilyen részletesebb igénybe kell jobban venni a másik ellenfelet.
Viszont, hogyha azt nézzük, a keret annyira jelentősen nem változott az Etónál a mostani időszakban. Ugye volt egy távozó, aki pénzért távozott, és van három játékos, akik ugye a Farkas Balázs nem is volt feltétlenül az Etónak a játékosa, még két védőjátékos van, akik távoztak. Tehát ilyen szempontból azért a keretnek az egységessége az lehet egy ilyen folytonosság, ami pozitív a klubbal kapcsolatban.
Igen, hát ugye ez a kulcskérdés lesz majd a bajnokságban is, hogy ki azok a játékosok, akiket meg tudnak tartani. Azért itt az Etóban eléggé kelendőek lettek a játékosok, meg hát azért azt is vegyük figyelembe, itt a kinti mérkőzésen is, meg sajnos a hazainál is, hogy az Etónak a úgymond a kulcsfigurája, a centere, a Bambu az nem tud sajnos játszani, szóval hogy ez egy nagy érveszteség, ez biztos. Az Etónál, viszont ott van az a többi játékos is, az a 3-4-5 játékos, aki eléggé kelendő lett most a piacon, hogy itt most az is kulcs lesz, hogy ugye most itt még valószínűleg a második meccsen fognak játszani, de hogy utána esetleg a klub továbbadja őket, vagy sikerül őket megtartani, szóval hogy itt majd azért hosszú távon is, itt a bajnokságot is nézve, hogy azért ez a mag így együtt tud-e maradni egy-két távozóval, és hogyha esetleg véletlenül nem, mert elmennének egy jobb csapat reményében, és a klubnak is jó, és a játékosnak is jó, akkor viszont tudnak-e olyan játékost igazolni minőségben, akik őket fogják majd pótolni.
Te egyébként mivel lennél elégedett az Eto kapcsán? Mert azért nyilván, amióta a Fradi folyamatosan szerepelt a csoportkörben, azért most jelen esetben az, hogy a Fradi az Európa Ligában indult, talán szerintem sok magyar szurkoló szeretné már azt végre látni, hogy két magyar csapat szerepel a csoportkörben. Na most, hogyha ezt az előbbieket veszem figyelembe, amiket te is mondtál, hogy egy játékos adott esetben távozna majd ezután a meccs után, az azért is egy furcsa dolog, mert ugye az Etónak papíron kettő darab párharcot kellene megnyerni ahhoz, hogy meglegyen fixen legalább egy konferencialiga.
Igen, hát ugye itt, ahogy mondtam, ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ugye a játékosokat így tudják-e tartani, mert ugye én úgy tudom, hogy azért pár játékos sér eléggé jelentkeznek a klubok. Mondom, ez szerintem fontos lesz. Én örülnék, megmondom őszintén, ha maradnának ezek a játékosok, most nyilván itt a Vitáliségre gondolok. Nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, ugye a válogatottságot is megszerezték, és hogy együtt tudják-e tartani ezt a magot. Szóval, hogyha nem, akkor viszont olyan játékosokkal pótolni ezt, akik őket egyből tudják helyettesíteni.
Mit szólsz az esetleges érkezőkhöz? Ugye lehetett hallani akár így az NB1-ből is érkező játékosról, nyilván ezek még pletykák, de egy van, amire különösen kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy rákérdeznék. Ugye a Keylor Navas-t pletykálják a kapuba, ugye a mexikói edzőnek a kapcsolatai által, ugye ő érkezhetne. Te mit szólnál egy többszörös BL győztes kapushoz az NB1-ben?
Hát én megmondom őszintén, örülnék, hogyha oda kerülne a régi szívügyem, ugye a csapat és a város. Örülnék, ha egy ilyen játékos oda kerülne, nyilván ez a városnak is, a klubnak is, szerintem az egész magyar labdarúgásnak, hogy egy ilyen játékos tudnának igazolni, de így igazából ott van a Fradiba is a Naby Keita, aki hasonló szintet megjárt, mint a Navas, de információim szerint, vagy bárhogy nézzük, ez egy kósza pletyka.
Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Éppen tegnap beszélgettem az egyik nemzeti sportos újságíról, aki kint van Mexikóba, és mondta, hogy megy majd ahhoz a klubhoz, ahol a Navas véd, úgyhogy esetleg megkérdezi tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha Magyarországra költözött, de hát akkor meglátjuk mindenképpen.
Ez az ismeretség ugye az edzőtől jön. Szóval hogy az edző és a Navas tudom, a jó viszonyban vannak, jó kapcsolatot ápolnak, és ebből lehetett ez a pletyka, de én nem gondolnám, hogy ennek valóság alapja lenne.
Akkor visszakanyarodva egy kicsit a találkozóra, milyen eredményt kell szerinted az Etónak elérni itt hazai pályán? Azért egy több gólos győzelemmel szerintem úgy sokan azt mondanák, hogy ez nagyon jó lenne, de kérdés nyilván, hogy ezt mennyire nehéz lesz megvalósítani.
Persze, nyilván azért látni kell az ellenfelet is. Most oké, hogy voltak nekik 3-4-5 nagyobb helyzetük kint, de hogy maga a játékos állományt, ha nézzük, azért náluk is megvan az a 6-8-10 olyan játékos, akik valóban a minőséget képviselik. Hát ott is ott van a, most hirtelen nem is jut eszembe a Schneider neve, a Chelsea-be játszott, de nem csak ő, hanem vannak ott olyan játékosok, akik azért...
Hát például az izlandi futballnak az elmúlt években a legnagyobb neve a Gylfi Sigurdsson, nem tudom, rá gondoltál.
Na igen, 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 akár ő rá, szóval, hogy megvannak ott is minőségben, ezt nem szabad elfelejteni. Én nem számítok egyébként egy könnyű mérkőzésre, több gólos mérkőzésre, de azt gondolom, hogy itthon így ilyen körülmények között, ami nekik valószínűleg idegen lesz, én egy 2-0-ba vagy egy 3-1-be bízom.
Völgyi Dánielt hallhattuk, és mi is nyilván, illetve a győriek is valami hasonlóan jó eredményben bíznak. A holnapi visszavágó, tehát 19 órától kezdődik, az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti, mi pedig hamarosan jövünk vissza a Nemzeti Sport Krónika után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Since you haven't been around, I've been steady on my book. I'm about to put another round. I've been in and out of Ubers, just been trying to get around. I've been steady on my book. I'm about to put another round. You tell me that you love me, but you're lonely. That's why you call me. Even that you block me, but you're checking all my stories. Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9 párizsi olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjra. Engedélyezi az orosz sportolók versenyzését a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség. Majdnem 50 helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján Piros Zsombor. Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Molnár Attila 400-as futásával zárul majd kedden a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcstartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének mai sajtótájékoztatóján Spirjev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a gyémánt liga viadalok színvonalát.
Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. A mai sajtótájékoztatón Kreisz Bálint készített interjúkat.
Molnár Attilával beszélgetünk, aki az idei gyulai memóriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba.
Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, tehát a kezébe adom a sorsomat, így ezen az atlétikai sorsomat nem volt egy perc is sikere. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett, úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig se mondtam, ezután sem fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását.
Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47 század, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna idén januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni, bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddigi időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni és külföldön élni?
Úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg aztán magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor megvan az eredmény ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívem lelkemet így a nézők elé.
Következzen a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós.
Várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ugye a közeledet a távol jövő tekintetben, de ezek mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
Szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei gyulai memóriál, mint az utolsó az Atlétikai Szövetség elnököként?
Nem gondolkod ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. Éppen ezért kezdetektől arra törekedtem, hogy ez ne a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt azt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek a finoman akarom, tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje, és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és azt el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megérte, hogy mi farok kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
A Gyulai Miklóssal készült teljes beszélgetést és további interjúkat a Körkapcsolásban meghallgathatják. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését ma sajtótájékoztatón jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség Zágrábban. Mint ismert, Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton, és kezdhet új időszámítást a világbajnoki ezüst és bronzérmes válogatott élén. Immár hivatalos, hogy André Santos a Manchester Unitedben folytatja a labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031-ig szóló szerződést kötött.
Nemzeti Sport Krónika.
A Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség július 28-ától teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a saját versenyein. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a Nemzetközi Sportági Szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását. Az Orosz Sportági Szövetség kiemelte, hogy a Világszövetség döntése meghozatalakor figyelembe vette a NOB múlt heti ajánlását. Az elmúlt két hétben két Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. A rangsorban Morozsán Fábián 1, Fucsovics Márton pedig 2 helyet rontott. Ezzel előbbi az 54., míg utóbbi a 78. Az élen a tegnap wimbledoni címét megvédő olasz Jannik Sinner nagy előnnyel vezet. Mögé a második helyre pedig a német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. Az ember hirtelen azt sem tudja, hogy hol van. Így jellemezte egy Lehman Csongor célba érkezését, miután a magyar triatlonos csapat történelmi teljesítményt ért el. Mint ismert, minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Lehman Csongor Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropko Márta alkotta nemzeti együttes végig az élmezőnben volt, és végül második lett a franciák mögött. A nagyszerű eredmény után a magyar csapat befejező embere Lehman Csongor nyilatkozott Szalai Kristófnak.
Végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre. Ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán 1-2 méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőről, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. Mikor ráfordultunk az utolsó pár száz méterre, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és akkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon-nagyon nyanszni dolgokon múlik, főleg egy ilyen szuper sprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
Beérsz a célba, ugráltok örömötökben. Akkor mi járt a fejedben, milyen érzéseid voltak? Egy álom beteljesülés? Ez gyakorlatilag hasonló volt?
Igen, abszolút. Ez valóban tényleg csak a célba realizálódott, hogy VB dobogót tudtunk elérni, és ilyen szintű eredmény még senkinek nincs a csapatból, úgyhogy egy óriási öröm volt számunkra. Hirtelen ott azt se tudja az ember, hogy hol van, szóval olyan állapotban, olyan fáradtsággal, olyan pulzusszámmal érkezik be, hogy önkívületi állapotban. Nyilván a csapattársaim ott voltak, és nagyon örültünk egymásnak, és annak, hogy ezt a váltót ilyen szépen hiba nélkül sikerült lehozni, aztán a következő gondolatom pedig az volt, hogy muszáj egy kicsit lepihennem a földre, mert akkor üti meg az embert egy pár másodperc után, az öröm után, amikor érzi, hogy valójában fizikálisan mennyire elfáradt.
A teljes interjút a Körkapcsolásban meghallgathatják. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Atlétikával folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Holnap délután 15 órától kezdődik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a 16. Gyulai Memoriál egynapos atlétika verseny. Neves mezőny indul ezen a viadalon, hiszen 51 ország sportolói fogadták el a meghívást. A mai sajtótájékoztatón kollégán Kreisz Bálint készített interjúkat. Ezek következnek most. Elsőként Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét halljuk.
A 16. Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíjat rendezik elképesztő mezőnnyel. Hogyan tekint erre a versenyre és a már lassan megszokottá váló erős népsorra?
Hát ahogy eddig várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtt ülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy hogy alakul ugye a közeljét, a távol jövő tekintetben, de ezek mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
Tavaly kicsit elérzékenyülve vagy meghatódva beszélt arról, hogy nem hitte volna, hogy egyszer világcsúcsot fog látni az édesapjáról elnevezett versenyen. Elég sok szintet ugrott a verseny az évek alatt. Hova lehet ezt még tovább fokozni? A világcsúcs is már megvolt. Mi az, amilyen apró lépcsőfok lehet még felfele?
Jó kérdés, mert ezt ugye mindig, én is mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy mi jöhet még. És aztán rájövök, hogy nem is biztos, hogy ezt így kell fölfogni, vagy ilyen szemüvegen keresztül kell nézni, hanem visszautalva az előző gondolat menetre. Olyan élményeket szeretnénk adni, olyan látványt, olyan versenyeket, és ezzel párhuzamosan olyan eredményeket, amely segít a fiatal generációknak a tekintetben mindenképp, hogyha sportot szeretnék választani az életük során, vagy szeretnék kipróbálni, vagy szeretnének az e-sport világában időt eltölteni leginkább versenyzőként, akkor azért ezek a momentumok, ezek a pillanatok, ezek segítsék őket, ezek motivációt adjanak. De ha csak arra ad motivációt, hogy elkezdi kipróbálni magát, elindul, valahol elkezd sportolni, lemegy egy klubba, egy egyesületbe, és nem is lesz belőle semmi, vagy esetleg egy más sportág tudja hasznosítani az évek során, meg ahogy növekszik, fejlődik egy-egy gyermek, ez már azt gondolom, hogy nagy segítsége tud lenni, nem csak a magyar atlétikának ott esetben, hanem a magyar sportnak is. És nekem, mint sportvezetőnek, vagy még sportvezetőnek, nekem ez a legfontosabb. Tehát ezek azok a dolgok. Most az, hogy legyen még egy világcsúcs, persze nagyon jó lenne, de lehetne akkor kettő. Azért ez nem ilyen, főleg már az atlétikában azért láthatjuk, hogy az olimpiai versenyszámokban azért már nagyon szerintem a teljesítőképesség határán van az emberiség, de egy jó magyar eredménynek, egy győzelemnek, egy egyéni csúcsnak én mindig örülök. És még azt is hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy nekem az a fontos, hogy az egy győztes eredmény legyen, vagy dobogós eredmény legyen, hanem hogy a magyar atléta, a magyar sportoló az önmagához képest egy ilyen körülmények között, amire az ember azt gondolja, hogy ez csak segít, azért ez nem így van, tehát azért ez iszonyú teherez, iszonyú stressz is tud lenni, iszonyú izgulást tud kiváltani, hogy a világ legjobbjaival kell valakinek a dobókörbe lépni, vagy betérdelni a rajtgépbe, vagy éppen ugrani. Szóval ha ezeken túl tud lendülni, az már egy eredmény abban a tekintetben, ahova a magyar atlétikának évről évre el kell jutnia, vagy el kéne jutnia, vagy fejlődnie kellene. És ez a verseny, bocsánat, csak még egy gondot, hogy ez a verseny, ez nagyon jókor jön az idei főversenyünket tekintve, tehát az Európa bajnokságot nézve, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott, ahol aztán tényleg 40-50 magyar atléta számításaink szerint annyi lehet majd, tehát 40-50 magyar atlétának kell tényleg megmutatni olyan mezőnyben, amiben talán korábban soha nem versenyzett. És ezek mind fejlődési pontok, fejlődési lépcsőfokok. Úgyhogy én ilyen szemüvegen keresztül nézem, és bízom benne, hogy a memoriális azért ehhez hozzá tud adni.
Itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy közel 60 magyar versenyző lesz, aki majd rajthoz áll a holnapi versenyen. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor hogyan fejlődött a verseny az elmúlt 16 évben?
Hát így kezdtük kb. 10-zel, és most vagyunk 60-nál. Sőt, picit többen, mert ugye lesznek gyerekszámok, stb. Tehát, hogyha akkor köszönöm 100 fölött vagyunk, akik valamilyen úton, módon ott lehetnek. Kisgyerekként láthatják majd a nagyokat melegíteni, tehát hogy testközelben, tehát ugyanabban a környezetben tölthetik el a napjuknak a nagy részét, és ez nagyon fontos, hogy minél több ilyen legyen. Nyilván ezt Magyarországon nem lehet minden héten ilyen szintű versenyt rendezni, de ha valaki el tud oda jutni, ahova eljutott Bence, ahova Halász Bence, vagy Attila, vagy Kozák Ruca, és akkor nagyon sok ilyen lehetősége lesz. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És ezek azok, amik az előrelépést, a fejlődést abszolút segíteni tudják.
Az előző percekben többször is utalt rá, de szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó, közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei Gyulai Memorial, mint az utolsó, az Atlétikai Szövetség elnökeként?
Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni. Tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. És éppen ezért én a kezdetektől arra törekedtem, hogy ez de a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek, hát nem tudom, a finoman akarom, hogy ezek nagyon tudom, hogy onnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje, és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
Takács Boglárkával beszélgettünk az idei Gyulai Memoriál előtt. Ismételten Magyarországon versenyezhetsz, jön egy újabb gyulai, visszatérő vendég vagy. Mik a várakozásaid az idei verseny előtt?
Nagyon bízom benne, hogy idén végre először úgy összeáll az a futás, amit szeretnék, és amit érzem, hogy bennem van, és egy olyan eredményt tudok majd holnap produkálni, amire büszke lehetek a verseny után, mert bár minden évben nagyon várom a Gyulai Memoriált, és minden évben nagyon erős a mezőny, és minden évben úgy érkeztem eddig, hogy jó állapotban érzem magam, és hogyha minden körülmény adott, akkor lehet jót futni, a pálya gyors, az időjárás valószínűleg általában jó szokott lenni, úgyhogy minden adott, de még valahogy eddig az extra elmaradt, amit magamtól várok, és amit egyszer szeretnék hazai közönség előtt a Gyulai Memoriálon futni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idei év lesz az áttörés, ahol ez sikerül elérnem.
Most nem augusztus közepén, hanem július végén van a verseny, vagy inkább július közepén. Segítheti azt, hogy kijön belőled az eredmény, hogy talán nem annyira késő időszakában vagyunk a szezonnak?
Minden szezon más, és minden szezon máshogy épül fel, és máshol van a csúcspont, máshol van a főverseny, amire készülünk, és ez alapján szokták elhelyezni a Gyulai Memoriált is, úgyhogy szerintem az, hogy most a szezon melyik részében helyezkedik elő, magában nem ad hozzá pluszt, vagy veszel semmiből. Olyan szempontból ez most már egy nem az első versenyek között van, tehát már mindenkinek azért van a szezonban rutinja, versenytapasztalata, meg a forma már így elkezdett alakulni, vagy dolgoznak rajta. Ugye nekünk az Európa-bajnokság augusztus elején lesz, körülbelül 2-3 hét múlva, úgyhogy az ami a fő versenyem az idei évben, és arra ez a Gyulai Memorial egy tökéletes lépcsőfok és egy állomás. Nekem most az elmúlt 2 hétben egy kisebb szünetet tartottam a versenyzéstől, mert elég sok versenyem volt már április végétől egészen június végéig, és most pedig egy 2 hetes edzésblokkból jövök vissza, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudok visszatérni a versenyhez. Nyilván ez nem egy óriás kihagyás, de így a verseny szezon is úgy épül fel, hogy vannak, amikor edzek egy kicsit, és amikor utána versenyzek sokat, és utána megint egy kicsit most vissza kell térni az edzéshez, hogy az Európai Bajnokságra kijön az, aminek ki kell. Az edzés eredmények alapján jó formában vagyok, remélem, hogy ez majd holnap az eredményen is látszani fog.
A fedett pályát is ide vesszük, akkor szerintem elég erősen kell keresni azokat a versenyzőket, akiknek Nektek nálad több versenynapja vagy futása van az idei szezonban. Hogy bírod ezt a fajta sorozat terhelést?
Igen, kifejezetten sokat szoktam versenyezni, ezt most már így évről évre láthatja mindenki, meg én is tapasztalom, hogy elég sokat beválunk, és az edzőmnek az a szemlélete, hogy a verseny a legjobb edzés, úgyhogy emiatt versenyzem ilyen sokat. Általában jól bírom, néha azért be tudok sokalni, amikor így egymás után tényleg nagyon sok van, és mondjuk bejönnek még olyanok is, amiket nem terveztünk be, de nyilván Diamond League-et nem lehet visszamondani, szóval vagy hát nem érdemes, úgyhogy ilyenkor azért még tud sűrűsödni a versenynaptár, úgyhogy most is így pont jókor volt ez a kis pihenő, úgymond ez a kéthetes csak edzésre fókuszálás és kis újra az edzésbe visszatérés, mert most így úgy érzem, hogy még jobban felfrissültem mentálisan is, és még éhesebb vagyok a jó eredményre, és még jobban várom azt, hogy folytatódjon a szezon, és fussak majd valahol valami nagyon jót.
Molnár Attilával beszélgettünk, aki az idei gyulai memóriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba?
Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, tehát a kezébe adom a sorsomat, így ezen az atlétikai sorsomat. Nem volt egy perc is nekére. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett. Úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig se mondtam, ezután se fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását. Igen.
Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47 század, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna ide januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddig időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni, és külföldön élni?
Én úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg aztán magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van az eredménye ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
Mi az, amit fizikálisan és mi az, amit mentálisan tanultál ezek alatt a hónapok alatt?
Fizikálisan erősödtem nagyon sokat, és fizikálisan azt mondanám, hogy eddig is rengeteg erőt tettem az edzéseimbe, csak mondjuk úgy, hogy a súlyokat nem jó irányba mozgattam, most legalább valaki irányba rendezgette azt, hogy mit és merre hogyan toljak, és most már a fejlődés az zavartalan. Nem azt mondom, hogy ez a világ nem biztos, hogy ez a világ legtökéletesebb edzésmódszere, de a 95%-a biztos vagyok benne, hogy a helyes úton halad, és nem azért, mert tudnám, hogy az 5% nem helyes úton halad, csak nem akarok olyan egoista lenni, hogy azt higgyem, hogy az ennél nincsen jobb. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent jól csinálunk, hanem mindent, és tényleg elképesztően várom azt, hogy mi lesz még ebből.
Mennyi időd van Magyarországra hazajönni, és hogyha kevés, ami úgy tűnik, akkor a honvágy, meg ilyen dolgok mennyire nehezítették az első hónapokat?
Azt mondanám, hogy nagyon. Az első hónapokat talán még pont nem, utána ütött be egy fél év után, hogy basszus, én eljöttem otthonról. Az első hónapokban le voltam kötve a rengeteg új ingerrel, a megfelelési kényszerrel, és azzal, hogy beilleszkedjek minél hamarabb, egy másodperccel és egy nappal se több időbe teljen az, hogy komfortzónámat elérjem így nagyjából Hollandiában. Utána fél év után rájöttem, hogy azért mégiscsak egyedül vagyok, nincsenek velem magyarok, nincsenek velem szeretteim, és azért voltak hosszú éjszakák. Talán a megérkezésem éjszakája Hollandiába volt ilyen, hogy innen már nincs visszaút, és akkor nehéz volt kicsit belegondolni, hogy ez az út eleje, és ez egy hosszú út lesz, és mire vállalkoztam, de tudtam, hogy mire vállalkoztam, csak nyilván voltak pillanatnyi ilyen megingások, de azt nem mondanám, hogy egyszer is fenyegetett volna az a veszély, hogy hazaköltözzek.
Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ennek ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívem lelkemet így a nézők elé.
Beszéltél arról most, hogy megfelelési kényszerrel mentél ki, meg hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idődet lekösse. Azért, amikor mondjuk futsz egy kontinens csúcsot, akkor úgy azt érzed, hogy a saját magadnak támasztott elvárásoknak maradéktalanul meg tudsz felelni?
Maradéktalanul nem akkor felelek meg, hogyha elérek egy időeredményt, hanem akkor, hogyha mindent kiadtam magamból, és nem volt más. Az Európa csúcs napján úgy estem be a célba, úgyhogy ott mindent ki tudtam adni magamból. Nyilván nem annyira ritka ez a fajta mentalitás, tőlem ez egyáltalán nem áll távol, csak néha van, amikor nem tudom kihozni magamból a legtöbbet, bármilyen oknál fogva, vagy elrontok valamit, és akkor nem vagyok azért annyira elégedett időeredménytől függetlenül, és a monacói versenyben is azt éreztem, hogy ebben volt még bőven hely a fejlődésnek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi lesz itt holnap.
Talán most ilyen szempontból nézve akkor nem is feltétlen az időeredmény lesz a fontos a Gyulain, hanem az, hogy kicsit magadba szívd a magyar közönség támogatását és a hazai ízeket.
Igen, szeretném ennél minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyit.
Halász Bencével beszélgetünk, aki tavaly megnyerte a Gyula István atlétikai magyar nagydíjat. Hogyan tekintesz vissza az egy évvel ezelőtti versenyre, hiszen elképesztő volt az a dobás, amit elértél?
Visszagondolva igazából hidegrázós élmény, nagyon sokszor visszanéztem azt a dobást, hogy technikálisan mi lehetett az az elem, ami miatt odáig elrepült ez a kalapás, de mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy semmi különöset nem csináltam, vitt a szívem előre, meg vitt a szurkolás, amit az óriási szurkolás, amit előlátóról kaptam.
Hogyan értékeled az azóta eltelt időszakodat? Ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor fokozatosnak tűnik az az építkezés, amit bemutatsz.
Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter fölé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet. Hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem hogy 82, hanem még messzebb is elmehet az a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
Ma még vissza fogod nézni a tavalyi felvételeket, hát ha egy kis extra erőt merítesz belőlük?
Valószínűleg vissza fogom nézni, igen. Kíváncsi leszek, hogy ma látok-e majd valami különöset.
Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa-bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont hogyan segíti a felkészülést?
Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy hónappal korábban vannak a világversenyek, az nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz a mostani versenyeredményémet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni, hiszen nagyon sok, nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitásról még csak álmodoztunk.
Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik, a világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
Nyilván motiváció számomra maga az ötény, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
Talán azért is különleges lehet az idei verseny, mert ez lesz az első, hogy úgy lépsz dobókörbe, hogy Zsivócki Gyuláról van elnevezve a Nemzeti Atlétikai Központ, aki a sportágad egyik korábbi képviselője. Ez neked, mint kalapácsvető, jelente bármi extra motivációt, vagy hogyan állsz ehhez?
Abszolút, hiszen pont tegnap meséltem az egyik ismerősömnek egy sztorit a Zsivócki Gyula bácsiról, hogy ő milyen kitartással bírt, és mindenféleképpen megtisztelő szerintem magyar kalapácsvetőként ilyen neves helyszínen versenyezni.
Tóth Annával beszélgetünk, aki holnap a 100 méteres gátfutás női mezőnyében méreti meg magát. Ismételten itt van a Gyulai Memoriál. Tavaly 13 másodpercen belül futottál. Hogyan várod a versenyt és azt, ami holnap lesz majd az atlétikai központban?
Nagyon várom a holnapi napot. Úgy gondolom, hogy a Gyulai Memorial az egy tökéletes verseny így minden atléta számára, főleg így az Európa-bajnokságra nézve is ez egy tökéletes főpróba ráhangolódás lehet. A tavalyi Gyulai Memorialon nagyon jól sikerült. Nem sikerült egyéni csúcsot futnom, de úgy gondolom, hogy magamhoz képest egy egész jó futást tudtam nyújtani. Nagyon remélem, hogy a holnapi nap is sikerül majd valami hasonlót elérni. Nagyon bizakodóan várom.
Az elmúlt napokban volt mondjuk így időd egy kicsit elgondolkodni a tavalyi versenyen, akár az, hogy a hangulat, amire lehet majd számítani, vagy erre kell külön készülni magyarként?
Egyértelműen kell, de már mind csak pozitív értelemben. Én nagyon szeretem, hogyha tényleg a magyar közönség előtt futhatunk, mindig annyira fantasztikus hangulatot is, akkora lendületet tudnak nekünk adni így a verseny alatt, hogy az tényleg szavakból se lehet önteni. Az elmúlt napokban gondoltam, és egyre jobban felelevenednek bennem ezek a pozitív jelzések, úgyhogy nagyon várom már, hogy a holnapi Gyulai Memorial milyen lesz.
Hihetetlen erős lesz a mező, hogy a ti kategóriátokban is olimpiai, világbajnoki érmesek, hihetetlen idővel rendelkező sportolók. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy tényleg nem túlzás, hogy a világ legjobbjai mellett futsz néhány pályával?
Ezt én egy nagyon jó lehetőségnek fogom fel. Futottam már erős mezőnybe, de úgy gondolom, hogy ez eddig a valaha volt legerősebb futamom, amiben rajthoz állhatok. Próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, és hogy tényleg ez jó hatással legyen rám. De egyébként azért jó a gátfutás, mindenkinek megvan a saját maga pályája, így mindenki egymástól független. De egy hatalmas dolognak élem meg, hisz tényleg a legnagyobb példaképeim is itt lesznek ebbe a futamba, és nagyon jó érzés, hogy ennek a részese lehetek.
Május végén 200-ra futott el az egyéni csúcsattól, 12,79 századot. Hogyan látod az eddig eltelt hónapokat és azt a fajta építkezést, amit elkezdtél?
Most egy kicsit máshogy építettük fel a szezonnak az elejét, sokkal többet versenyeztem, mint az elmúlt években, de ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, hisz tényleg mindenre fel vagyok már, nem is az, hogy mindenre, de szinte mindenre fel vagyok készülve, hisz futottam már szemveszélbe, hátszélbe, melegbe, vagy esetleg hűvösebb időjárás körülményekben, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, illetve 200-ra futottam kétszer is az egyéni csúcsomtól. Úgy gondolom, hogy ez kellő bizalmat ad ahhoz, hogy igenis képes vagyok arra, hogy idén is sikerüljen megdönteni az egyéni csúcsot. Ez nem egy egyszerű feladat, azért mindennek össze kell állni ahhoz, hogy tényleg kijöjjön egy jó futás, de nagyon bizakodó vagyok, mert jól sikerültek az elmúlt edzéseim.
Tavaly itt a korosztályos versenyek miatt a nyarad elképesztően sűrű volt, beszéltél is arról pont a Gyulain, hogy jól fog esni néhány nap pihenés. Most az, hogy ezt a sorozat terhelést áttettétek a szezon elejére, ez miben változtatja meg mondjuk az egész szezonodnak a dinamikáját?
Igen, idén egy kicsit ez máshogy épült fel. Ennek ugye több oka is volt, leginkább az, hogy az elmúlt években még az utánpótláskorú világversenyekre is készültünk, illetve próbáltunk ugye a felnőtt világversenyekre is kvalifikálni, tehát így a szezonom nagy közepétől a végéig nagyon erős volt és nagyon intenzív volt, és emiatt kénytelenek voltunk ugye a szezon elején egy kicsit visszabenni, nem annyit versenyezni. Ugye ez az idejében most másabb. Nagyon sokszor volt az elmúlt időszakban olyan, hogy edzésen sikerült megcsinálnom valamit, amit versenyen nem, ezért úgy döntöttünk, hogy ha minél több versenyen vagyok, minél többször rajthoz állok, akkor hát a kijön belőlem egy jó idő, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy ez így is lesz.
Kozák Lucával beszélgetünk, aki Tóth Anna mellett másik magyarként méreti meg majd magát a 100 méteres gátfutás versenyében holnap. Visszatérő vendége vagy a Gyulai Memoriának. Hogy várod az idei versenyt? Már megszámolni is nehéz, hogy ez neked hanyadik lesz.
Igen, szerintem Halász Bencivel versenyzünk, talán még Kőbágó Zoltán az, aki hasonlóan sokszor indul Gyulai Memoriálon, mint mi. Ez egy mindig nagyon különleges pont a szezonban, hiszen azért ritkán van az, hogy hazai közönség előtt, de igaz nemzetközi mezőnyben egy nagyon magas szemben a versenyen tudunk versenyezni, úgyhogy szerintem most 12. éve, hogy itt vagyok, úgyhogy nagyon, nagyon örök és nagyon hálás vagyok neki, és nagyon várom a holnapot.
Ebből a 12 évből volt már olyan erős mezőn, mint a holnapi, mert ez egészen kiemelkedőnek tűnik.
Szerintem egyszer, most már meg nem mondom, melyik évben volt egy has, az akkor nyilván a nőgáta, azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs akar a Massai Rösszel. Szerintem egyikében volt egy hasonlóan erős mezőny, de nyilván ez a holnapi, ez egy mondjuk egy Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny, úgyhogy ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyen együtt futni.
És az idei szezonod is erős, hiszen új országos csúcsot is futottál 12-66-tal május végén. Hogyan látod az elmúlt hónapokat? Azért van már jó néhány verseny a lábadban.
Igen, igazából nem feltétlenül ott terveztem futni országos csúcsot, ahol sikerült. Úgy voltam már májusban is, hogy bármelyik versenyben benne van egy 80-on belüli futás. Ez 70-en belül lett szerencsére, de ennek csak örülök. Nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám még a szezonomat időeredményben is. Én így úgy érzem, hogy mentálisan, meg fizikálisan is nagyon kiegyensúlyozott vagyok, úgyhogy ebből csak jó eredmények sülhetnek ki.
Anélkül nyomást helyeznék rád, de azért, ha már így mondtad, hogy nem ott akartál országos csúcsot futni, vannak hasonló terveid holnapra?
Nyilván minden verseny úgy állok oda, hogy országos csúcsot, tehát egyén csúcsot szeretnék futni. Általában nyilván a körülményeken nagyon sok múlik. Holnapra azért jó időt mond, nem mond nagy szelet, a pálya az egy gyors pálya, úgyhogy a körülmények adottak, nyilván egy gátfutás itt nagyon-nagyon apró dolgokon múlik, nagyon sok minden, úgyhogy nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
Bátori Liliannával beszélgetünk, aki holnap magasugróként fogja megméretni magát a Gyula István Memoriálon. Milyen várakozásai vannak a versennyel kapcsolatban? Az legrangosabb magyar verseny indul szólnap.
Igen, hát remélem az, hogy otthon versenyezhetek egy ilyen hatalmas stadionban, ami remélhetőleg nagyon sok emberrel lesz tele. Remélem a legjobbakat fogja belőlem kihozni, és tényleg plusz energiát fog adni az, hogy tényleg itthon versenyzünk. Igen, nagyon várom már.
Beszéljünk egy picit a sajtótájékoztatóról, mert azért nem sok magyarnak adatik meg a karrierje során sem, hogy olimpiai és világbajnokok mellett ülhet egy asztalnál, csak a teljességigénye nélkül. Nicola Olislagers, Armand Duplantis, Nina Kennedy. Milyen érzés volt neked ez a néhány perc?
Hát nyilván nagyon megtisztelő, hogy ilyen emberek mellé beülhettem, és én is megosztottam a gondolataimat, és meghallgattattam őket tényleg. Őszintén, amikor idejöttem, nem tudtam, hogy kiket fognak beültetni mellém, de nem gondoltam, hogy ennyire kiváló emberekkel fogok együtt lenni. Nem tudom, annyira igazából őszintén nem izgultam, mint gondoltam, hogy fogok. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy meghallgattam, hogy ők hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen a verseny. Igen, én nagyon élveztem igazából.
Volt esetleg olyan gondolat, amit magaddal tudsz vinni bármelyiküktől? Azért itt Olislagers leszámítva elég más sportágokból érkeznek, de gondolom vannak közös dolgai a sportolói létnek.
Igen, azért ugye a távol és a hármas ugráson kívül viszonylag hasonló a rúd és a magas ugrás, annyiban, hogy tényleg az, hogy általában egy rontott ugrással fejezed be, vagy nem is egyel, de inkább három rontott kísérlettel fejezed be a versenyedet, és tényleg az, hogy utána, ha megnézed, akkor látod, hogy mi az a hiba, amit még ki kell javítanod, és tényleg az, hogy ők ugye a két ausztrál lány most úgy vannak, hogy nekik nincsen kifejezett főversenyük, de az, hogy ezt az évet arra használják fel, hogy azokat a hibákat, amik vannak, azokat kijavítsák, hogy nyilván a jövőre, a VB-re, és utána meg az olimpiára a legjobbakat tudják nyújtani.
Egy centire ugrottál az egyéni csúcsottal idén. Hogyan látod a szezonod eddigi részét? Mik azok a dolgok, amire mondjuk a hangsúlyt helyeztétek?
Téli szezonom már így lassan, már két éve eléggé jól megy. Nyáron még nem volt túl sok versenyem, meg elég későn kezdtem versenyezni, és ezen a két versenyen, ahol voltam, ott se volt a legideálisabb mind egyik helyen se az idő, igazából az időjárás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most holnap szép időnk lesz, nem lesz eső, nem lesz iszonyat meleg, és jót fogok tudni ugrani.
Holnap tehát Gyulai Memoriál atlétika verseny Budapesten, 16 órától a Dunavört élőben közvetíti a versenyeket, majd 18 órától már az M4 Sporton lehet követni a közvetítést. Ez volt már a hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Katona Lászlóval. További kellemes rádiózást kívánok, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.